Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Maroszlány vagyok, ne félj, úgyse menekülsz, oroszlán vagyok, vadászom, és sikerül ma még. A szíved az enyém, egész nap várlak, és nem csak nézlek, hanem látlak, férfi és nő között a jár.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
Nagy szeretettel köszöntöm Önöket, 15 óra 1 perckor kezdődik a Hazafutás. A mai adásunk szerkesztője Szűcs Miklós, a mikrofonnál a műsorvezető Jó András. Szomorú hír érkezett ma a magyar sportéletből. 82 éves korában elhunyt Szántó Imre, vagy ahogy mindenki ismerte, Öcsi bácsi. A magyar ökölvívás egyik legnagyobb alakja volt, mesteredző, korábbi szövetségi kapitány, akinek tanítványai olimpiai, világ és Európa bajnoki címeket nyertek. Az olimpiai világ és Európa bajnok Kovács István Kokó, a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnöke itt van velünk telefonon. Kokó, nagyon nehéz most erről beszélni, de amikor ma meghallottad a hírt, mi volt az első emlék vagy gondolat, ami eszedbe jutott Öcsi bácsiról?
Én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Nagyon profán a helyzet, és tényleg Öcsi bácsinek még a halála is tímos vissza sikerült, hiszen épp úton voltam Nyíregyházára, pár perccel, egy fél órában ezelőtt kezdődött Nyíregyházán a 130. Pap László ökölvívó magyar bajnokság, és kb. 2-3 héttel ezelőtt beszéltem, találkoztam utoljára Öcsi bácsival. Nem mondom, hogy várható volt, de tudtuk jól, hogy sajnos már nem tölt sok időt közöttünk. Ennek ellenére váratlanul és felkészületlenül ért, és még mindig nem tudom helyére tenni, hogy már nincs közöttünk, hogy már nincs módunk, lehetőségünk találkozni vele, beszélni vele. Tényleg pótolhatatlan, egyről legalábbis pótolhatatlan az az ír, amit maga mögött hagyott. Itt ezen a magyar bajnokságon szinte mindenkivel, akivel beszélünk, mindenki egyelőre próbálja rendezni a gondolatait, hogy tudom, hogy ez ilyenkor nagyon furcsa, de miközben nagyon sajnáljuk, hogy őt elvesztettük, talán inkább magunkat sajnáljuk, hogy mi lesz velünk nélküle, hogy az a iránytű, az a mérték, amit ő ebben a sportágban megszemélyesített, hogy azt nem lehet, és nem is fogjuk tudni, soha születeni.
Ugye a legtöbben a legendás edzőt ismerik benne, te viszont a mindennapokban dolgoztál vele. Milyen ember volt valójában az edzőtermen kívül?
Én azon szerencsés időszakban nőttem fel, amikor az ő edzői pályafutása kiteljesedett, de nekem valóban lényegesen több volt, mint edzőm. Én apa nélkül nőttem fel, az én édesapám, Isten nyugosztalja, is már elhunyt, aki egyébként annak idején még boxolt is öcsi bácsival. Nekem öcsi bácsi lett a nevelő apám, 16 évesen találkoztam vele először, és onnantól egészen a pályafutásom végéig jelen volt az életemben. Volt, hogy csak szövetségi kapitány szinten, de az életem legeredményesebb időszakában vezetőedzői feladatokat is ellátott, méghozzá úgy, hogy mi nagyon-nagyon hamar, már 17-18 éves korunkban egymásra hangolódtunk, tényleg együtt dobant a szívünk, és a gondolataink azok nagyon közösek voltak, és az az irányító elv, ami mentén ő élte az életét, az nagyon nagy hatásra volt az én életemre, itt még a jelenlegi életemre is. Én biztos vagyok benne, hogy amivé én váltam, az az ő irányításának, vezetésének köszönhető, és valóban ő lényegesen több volt, mint egy egyszerű edző. Tehát ő nem időt mért, vagy nem edzést vezetett, hanem embereket nevelt. Keveset, tehát hogy ő nem volt a tömegnevelésnek a lelkes rajongója. Ő nagyon kevés emberrel foglalkozott mélyen, behatóan. Talán ha 4-5 olyan versenyző volt az életében, akinek ő teljes egészében odaadta magát. Erdély Zsolt, Mizsei Gyuri, Szűcs Laci, utánunk talán a K.T. Gyuszi természetesen, a Bedák testvérek, és ezzel talán Balog Billy még. Tehát ez a 8-10 ember, aki az alatt a 20 éves, nagyon-nagyon intenzív edzői pályafutás alatt, amit szövetségi kapitányként, vagy aztán a Fradi edzőjeként, vagy előtte még a Kispest edzőjeként végigvitt. Körülbelül ennyi az az ötvögyűvre száma, akik szintén valószínűleg most apaként gondolnak az ő elvesztésére. Én voltam közöttük talán a eredményességben a legkiemelkedőbb, és talán velem töltötte a legtöbb időt edzőtáborban, külföldön, szabadidőnkben. Ha nem is jártunk együtt nyaralni, de mindent tudtunk egymásról, és minden problémánkat, gondunkat megosztottunk egymásról. És élete végéig megmaradt ez az apa-fia kapcsolat. Emlékszem, az utolsó találkozásunk, ez kb. 3-4 héttel ezelőtt volt, akkor már kórházi körülmények között egy nyugdíjas otthonban élte az életét, és én nagyon remélem, hogy én még jól láttam, amikor találkoztam vele ezt a szemében, ezt a csillogást, ami talán annak szólt, hogy még ilyenkor is visszatudott ránk a közös életünkre emlékezni. Én még nagyon rakosgatom magamban a helyére azt a gondolatot, hogy megszokjam, hogy már nincs többet velünk.
Ugye az egyik streaming platformon is betekintést engedtél az életedbe, és ott is nagyon sok szót ejtettél öcsi bácsiról. Hogyan véleményezte azt, hogy te lettél most az ő szövetségnek az elnöke? Ő örült neki, gondolom.
Ő már lényegesen régebben, tehát még 2014-ben már egyszer volt nekünk 2013-ban nekünk már volt egy olyan elképzelésünk, hogy már ideje lenne váltani, a magyar ökölvívás már elindul lefelé, és akkor mi egy önkéntes számüzetésben is vonultunk, akkor én még egy tiszteletbeli elnök voltam, ő pedig már nem volt szövetségkapitány, de még klubot vezetett és irányított, ezért nem tudott olyan messzire hátralépni, mint amennyire én hátraléptem, de ő már akkor szerette volna, hogyha egy másfajta irányítás, másfajta vezetés veszi át az ökölvívást, de akkor ennek még nem volt meg. Csúnya, amit mondok, de a politikai támogatottsága, meg az én személyemben nem volt meg az a fajta támogatottság, mivel ezt meg tudtuk volna oldani. És aztán ő 2016-17 után el is távolodott az ökölvívástól. Volt benne egyfajta harag is a magyar ökölvívással szemben, hogy nem hallgattak rá, hogy nem használták a benne rejlő értékeket. Amikor én lettem az elnök utána, én többször beszéltem vele, de akkor sajnos már ez ugye az olyan múlt két év története, akkor ő már sajnos nem volt azzal a szellemi képességekkel megáldva, akkor már a demencia sajnos nagyon sokat rontott az ő szellemi állapotán, ezért konkrétan ezekről a dolgokról nem tudtam vele beszélgetni. Ellenben még volt módom lehetőségem a múltunkról sokszor beszélgetni vele, nem csak a rólam készült dokumentumfilm kapcsán, hanem ugye ott volt tavaly a szövetség 100 éves születésnapján, eljött Paplaci bácsi 100 éves születésnapját megünneplő rendezvényünkre, és én is bejártam hozzá az idősebb otthonába. Ha nem is minden héten, de havonta egyszer-kétszer meglátogattuk őt, leültünk, beszélgettünk, a legtöbbször már csak mi beszéltünk hozzá, ő pedig hallgatott, de De ahogy mondtam, én remélem, hogy nem csak rosszul láttam, hanem még azért megcsillant a szeme jó párszor, amikor beszéltünk hozzá.
Sokat mondják, hogy Öcsi bácsi nem csak boxolókat nevelt, hanem embereket is. Ezt te hogyan élted meg?
Nagyon kemény ember volt. Még engem is, miközben engem szeretett talán a legjobban, még engem is zavart hazaedzésről nála. Tehát ő soha senkinek nem akart megfelelni. Ő ebben a jelenlegi világban, ebben a PC világban, ahol nem lehet őszintén nyíltan beszélni dolgokról, hanem mindent be kell csomagolni, ebben ő már nem is érezte jól magát. Ő abban a rendszerben nevelkedett, hogy az ő édesapja, Csöpi bácsi, nem csak hogy egy egészen kiváló edző volt, de katonás nevelést tartott szem előtt, tehát én még kaptam a fenekemre Öcsi bácsitól a Szólexos Sebétlő dacára annak, hogy 18 éves korunkban én már felnőttnek voltam minősítve, de az ő szemében mindenki, aki a szorítóba lépett, az ő neki a gyerek volt, és keményen bált velünk, de ez kellett, ennek így kellett lenni, és ez így volt jó. Neki ez a jelenlegi világ, ahol már nem lehet hangosan beszélni, meg nem lehet káromkodni, meg nem lehet őszintén beszélni, ebben a világban ő már annyira nem érezte jól magát. Én imádtam minden beletöltött percet, minden beletöltött edzést, ebből nagyon sok volt. Bejártuk a félvilágot, nem a felett, az egész világot, tényleg Ausztráliától Amerikán keresztül mindenhol együtt voltunk először, és minden sikerünket közösen ünnepeltük, nem csak az olimpiát, ez a legnagyobb, de az odavezető utat, azt a 3 évet, amikor ő maga ajánlotta fel, hogy figyelj, ha olimpia bajnok akarsz lenni, akkor én leszek a személyi edződ, és 93-tól 96-ig mi tényleg együtt éltünk, Erzsike néni az özvegye a megmondhatója, hogy mi tényleg minden nap találkoztunk, minden nap beszéltünk, minden nap tettünk valamit azért, hogy a közös célunk megvalósuljon. Én ezért is voltam ezzel az olimpiára nyeremmel, úgyhogy ez a mi kettőnk sikere, ezt én nélküle soha nem érhettem volna el, mint ahogy az is igaz, hogy valószínűleg neki sem lett volna más, mint hogy nem is volt más ökölvívó, akivel ilyen sikeres tudott volna lenni. És ez egy olyan alácsonyi rendeltségű viszony volt, hogy eszem ágában nem volt soha megkérdőjelezni az ő szakmai tudását, vagy az ő tekintélyét, minden körülmények között neki volt igaza, még akkor is, amikor esetlegesen mondjuk más szemszögből megbolondítva talán nem az ő igazának kellett volna érvényesülnie. Nekem ő volt a nagybetűs mester, ami a labdarúgásban Csebes Gusztáv, az ökölvívásban bár a mesteri jelzőt, ugye Laci bácsira használjuk, de nekem ő volt, Öcsi bácsi volt a mesterem.
Ugye a beszélgetés elején már te is szót tettél erről, hogy az egész magyar ökölvívás gyászol most. Szerinted mekkora űrt hagy maga után? Egyáltalán pótolható egy olyan mester, mint Szántó Öcsi bácsi?
Nem, más világot élünk, ma már nincsenek ilyen mesterek. Tehát amik voltak, minden sportágnak megvannak azok a felejthetetlen legendás edzői, akik sokszor bizony sajátos módszerekkel, de sikert értek el. Ma már nincsenek sajátos módszerek, ma már nincsenek. De lehet, hogy vannak, de ma már egészen más a gyerekeknek a viszonyulása egy mesterhez, vagy akár az egyesülethez, vagy magához a sportákhoz. Be kell látnunk, hogy más világot élünk. Ezért nem csak, hogy egy óriási űrt hagy, hanem ahogy te is említetted, betölthetetlen. Nincs olyan, aki a helyére léphetne. Nem hiszem, hogy egyetlen versenyző is olyan szinten tudna tisztelni az edzőjét, mint amilyen szinten mi megtanultuk tisztelni, Laci bácsit megtanultuk tisztelni, Öcsi bácsit. Ez sajnos egy nem jó üzenet, mert ilyen csodás lenne, de talán, hogyha az ő emlékét megfelelő módon tudjuk kezelni, és egy ő emlékét példaként tudjuk állítani az edzők elé, a versenyzők elé, akkor talán tudunk egy picit lépni abba az irányba, hogy legyenek majd még Öcsi bácsik, és Öcsi bácsoknak legyenek majd még olyan versenyzői, mint amiket Öcsi bácsi nevelt.
Végezető, mit szeretné, hogyan emlékezzenek rá azok a fiatal boxolók, akik már nem dolgozhattak vele?
Hát ez most még nagyon korai erről beszélni, pár órával ezelőtt hunyt el Öcsi bácsi, most meg egyelőre tényleg mindenki keresi a helyét, hogy ezt most hogyan emészze, hogyan dolgozza fel, mi lesz a holnappal, amikor már nincs Öcsi bácsi, amikor nem lehet felhívni, és dacára az elmúlt 2-3 évben már nagyon keveset tudtunk vele kommunikálni. Amit én legjobban sajnálok, hogy az a szakmai tudás, amit 2018 óta, mióta kilépett az ökölvívásból, és már a Fradit is elengedte, azóta nem tudtunk tőle kicsalni. Én akárhányszor beszéltem vele, számtalan szó próbáltam őt kérni, főleg amikor még teljes szellemi kapacitással rendelkezett az Öcsi bácsi, ezt le kellene írni, ezt dokumentálni kellene, ez a rengeteg edzésterv, ami a fejében megvan, ez a rengeteg fáradtlan megoldás, amivel ráismert arra, hogy kiből és kivel érdemes munkát belefektetve foglalkozni, az elvitte. Az sajnos az nem maradt meg nekünk, azt nem fogjuk tudni adoptálni senkinek az életébe. Vannak edzőlegendák, vagy nem, voltak edzőlegendák, akikkel együtt dolgozott, Balzsai Karcsi bácsi, vagy Gyugyó bácsi, vagy akár Szabó Sándor Békésről, Szabó Sanyi, de már ők sincsenek közöttünk. Tehát olyan edzőlegenda, vagy olyan edző, talán Bedák Pimpa, vagy meg kell kérdezni, hogy ő őrizze valamit Öcsi bácsi edzős terveudó. Vajon amikor őt edzőnek készítette a Fradiban, akkor átadta neki a tudást, vagy csak megtartotta magának, és együttünk, hogy utána nem tudom. Nekünk méltóképpen kell rá emlékezni, és nagyon fontos feladat, hogy ne csak egy emlékverseny őrizze az emlékét, hanem abból az emlékből mi kinyerjünk minél több az ökölvágy számára hasznosítható történetet, feladatot, feladatmegoldást, trükköt, mindent, amit ő tudott, és amit a jelenlegi edző talán nem tudnak.
Kokó, köszönöm, hogy ezekben a nehéz pillanatokban is a rendelkezésünkre álltál, és megosztottad velünk az emlékeidet. Őszinte részt vettünk Öcsi bácsi családjának és a magyar ökölvívó társadalomnak. Köszönjük, hogy itt voltál.
Én is köszönöm. Sziasztok.
Kovács István, Kukó, a Magyar Ökölvívó Szövetség elnökével beszéltünk, és ugye, ahogy mindenki ismerte, Szántó Öcsi bácsi 2014 után a Ferencváros Ökölvívó szakosztályának edzője volt. Gulyás László akkoriban a Kossuth Rádió Sportvilág című műsorában készített interjút Szántó Imrével. Most ebből hallgassunk meg egy részletet.
Szántó Imréről, Öcsi bácsiról bizony régóta hallottunk. Sok kiváló ökölvívó edzője volt, és példaképként is szolgál a sportágban.
Fölöttébb jól néz ki ez a terem itt a Fradi pályán, a Népligetben. Ezért minden új, minden tökéletesen elrendezve, ez a te kreálmányod?
2014-ben jutott eszembe az, akkor a Uniós Sport Kispestnél voltunk, egy nagyon jól működő szakosztály volt, világbajnok ezüstérmes volt a Bedák, KT, világbajnok bronzérmes, tehát sok jó eredményünk volt, szakosztály közötti rangsorban is harmadik helyen voltunk, de valahogy akartam egy nagyobb klubot, mert éreztem azt, hogy a Bunyónak, a önként jelentkezőknek a száma egyre jobban csökken. Én ezt tudom, hogy el kell értük menni, de én nem vagyok egy kimondottan kapcsolatteremtő tréner, inkább feladatorientált vagyok. Arra gondoltam, hogy a Fradiban föléleszteném a Bunyót, ami 1982-ben megszűnt. Hát ez a Csipke Rózsika állom, ez már elég hosszú lesz, mondom, most a utolsó pillanatán a 2014, és akkor megkerestem a Fradinak a vezetőségét, és eljutott a Nyéri Zoltán operatív igazgatóhoz, aki a Kubatov Gábornak a mindenese, hogy úgy mondjam, és akkor ő rajta keresztül megkaptuk az igent.
És azóta hányan jelentkeztek, hányan jöttek be csak új a Népligetbe kopogtatással?
Sokan jöttek, de nem feleltek meg az úgy, olyan magasra tettem a mércét, a fradizmust, ugye azt állandó jelleggel a gyerekekbe akartam bele, hogy ez egy másik klubban, más fradistának lenni. Nem lebecsülve semmit más klubot, de a fradit azt külön akartam, és nagyon magasak voltak a elvárásaim, egész más értékrendben voltam a mostani fiatalokkal, mert én mindig csak felnőtt versenyzőkkel foglalkoztam, mint előbb már említettem.
Bocsánat, de a pályafutásod elején ott voltál még az utánfutásnál, Hasasnál például, Honvédnál például.
Igen, de az igazi beteljesedésem nekem a élversenyzők voltak. Az a sok gyerek, aki sajnos meg kell tőlük válni, és most eldöntöttem azt, nem váratunk arra, hogy majd önként bejönnek, hanem inkább értük, megyünk, mert rengeteg olyan kis srác jön ide boxon, akit az édesanyja hoz le. Na most egy mama hozza le a gyereket, az azért hozza, mert vagy túl félénk, hogyha valaki csúnyán ránéz, akkor sírva fakad, vagy túlsúlyos, nem elég rendezett a mozgása, és elhoz a boxolni. Tehát azok a gyerekek nem jönnek, akik már a tévén keresztül, meg az utcán megpróbáltak a Bunyót, és itt aztán szabályok közé rakjuk őket, és akkor jó kis utánpótláskorú versenyzők lesznek. A feladatunk most az, hogy elmegyünk értük, és egy kihelyezett szakosztályokat szeretnék majd létrehozni. A legjobb példa erre, ugye a Debrecen, a Bernát Attila most gyert Európa-bajnokságot a fiatal között, a 17-18 évesek között, és nekik van vagy 3-4 kihelyezett szakosztály, de nem akadémiai rendszer, ez egy téves út. Azt szeretném elérni, hogy a gyerekek jönnek ide, akik fradisták, vagy akik hajlandók arra, hogy fradisták legyenek, mert a Fradira első olimpiai bajnokunk Ökölvásba Kocsis Antal 1928-ban olimpiai bajnok lett, a nagy fradista érzelmű Kovács Pisti, az pedig 96-ban volt az utolsó olimpiai bajnokunk, hogy a Pisti az most is a triatlon szakosztálynak az aktív tagja.
Honnan jönnek ezek a mostani gyerekek, serdülők? Milyen szülői közegből, milyen társadalmi rétegből, mert azért ez is érdekes.
Hát én nem használom ezt a szót, hogy hátrányos helyzet, üresnek tartom ezt a kifejezést, hogy hátrányos helyzetű. Hát nagyon sok cigány származású gyerek is jön, mindenféle gyerek jön, akik így próbálkoznak, szülők hozzák, tehát nekik valamikor a sporttal volt valami kapcsolatuk, de nem volt olyan sikeres, és gondolják, hát a gyerek az utódban sikeres lesz.
Az ökölvívásról ugye azt mondják, hogy fegyelemre szoktat, ugye van egy mondás, az ökölvívás az a sport, ahol a győztest is nagyon megverik.
De ha nem nagyon, de hát a győzteset tudja megúszni pofonok nélkül. Tehát az a helyzet, én olyan gyerekeket fogadok szívesen, akinek a legalább az egyik szülő tisztességesen dolgozik, iskolába járnak tisztességesen a gyerekek. Egyre kevesebb ilyen van. Olyan gyerekek is jönnek, ahol az a szülői háttér nem a legjobb, mert ugye a munkára való nevelés, vagy a fegyelemre való nevelés, az a családba kell, hogy elinduljon. Hát itt az már késő, amikor ide jön 13-14 éves gyerek, hogy mi kezdünk a normál életre rászoktatni, de vállaljuk meg ezt a lehetetlen feladatot is néha.
Szántó Öcsi bácsiról emlékeztünk meg, 82 éves korában hosszú betegség után elhunyt. Szántó Imre ökövívó mesteredző, korábbi szövetségi kapitánya, mindmáig utolsó magyar olimpiai boxarany, Kovács István atlantai sikerének kovácsa. Labdarúgással folytatjuk adásunkat. A bajnoki címvédő Eto FC csapata tegnap este a Bajnokok Ligája selejtező első fordulójának visszavágóján 2-2-es döntetlent játszott hazai pályán az izlandi Vikingur Reykjavikkal. A győriek ezzel 3-2-es összesítéssel elveszítették a párharcot. A vonal túlsó végén Mohai Dominika nemzeti sport labdarúgó robotának munkatársát köszöntjük. Szervusz, szia! Mennyire nevezhető kudarcnak ez a kiesés? Egy magyar bajnoktól elvárató lett volna a továbbjutás egy izlandi csapat ellen?
Hát ez határozottan kudarc. Én is köszöntöm egyben a kedves hallgatókat, és persze téged is. Határozottan kudarcnak gondolom ezt a kiesést. Alapvetően, amikor a Kisvárdán lefújták a május 16-án az utolsó bajnoki mérkőzését az Etónak, amellyel ugye megnyerte az aranyérmet, akkor lehetett azt gondolni, hogy ez egy óriási lehetőség a magyar labdarúgás számára, hogy végre tényleg két csapata induljon főtáblán ősszel a nemzetközi kupasorozatokban. De az elmúlt másfél hónapban gyakorlatilag csak gyengült az Etónak a kerete. A hétfőn igazol a 19 éves gambiai Mass Madulinon kívül senkivel nem sikerült megerősíteni a keretet. Nadir Bembouali itt a centerposzton nem sikerült helyettesíteni, és gyakorlatilag Steven van Haaren utódját, sportigazgató utódját, Sander van Preetet túl későn találta meg az Eto ahhoz, hogy tényleg felelősségteljes átigazolásokat tudjon végrehajtani 2-2,5 hét alatt.
Mennyire bosszosak a szurkolók? Ugye az előző szezonnak a végén lehetett nagyon sok cikket olvasni azzal kapcsolatban, hogy Borbély Balázs távozott a Ferencváros élén, folytatta a pályafutását vezetőedzőként. Szóval alapvetően mennyire bosszosak a szurkolók most a kiesés követően?
Rendkívüli módon a mérkőzés közben azt nem tudom, hogy a televízión keresztül lehetett hallani, hogy mi a véleménye a győri szurkolóknak Borbély Balázsról. Nyilván a hozzászólásokat a különböző fórumokon is lehet látni, hogy mi a véleménye Borbély Balázsról a távozása miatt a győri szurkolóknak. Ettől függetlenül a csapatra is, meg a klubra is nagyon mérgesek, hiszen tényleg ilyen felkészületlenül odaérni a Bajnokok Ligájára, ahol természetesen nem csak Győr, hanem a magyar futballt is képviselte az Eto, ez felelőtlenség volt, és olyan cserepaddal kiállni egy ilyen fontos mérkőzés, egy ilyen fontos párharcra, mint amilyen volt, és nem lebecsülve azokat a tényleg fantasztikus tehetségeket, akik a Győri Eto Akadémiáról kijönnek. Láthatjuk a kezdőcsapatban Tóth Rajmondot, Vitális Milánt, a sérültek között Wingler Lászlót, hogy tényleg ezek tehetséges játékosok, akik pár év múlva alapemberei lehetnek az Etónak és a válogatottnak is, ahogy Vitális esetében láthatjuk, meg akár Tóth Rajmond esetében is, de 18-19 éves játékosokkal nem lehet frissíteni a második félidőben, és ez a klub felelőssége, emiatt pedig látszik, hogy a szurkolók is mérgesek.
Egy picit visszacsatolnék arra, amit mondtál a beszélgetésünk elején, hogy ugye nem sikerült erősíteni a csapatnak. Ugye a visszavágón kétszer is felállt a Győr, és mégis mindig volt válasz a Vikingurnak. Ez inkább mentális, vagy inkább minőségbeli probléma volt?
Szerintem túlélhető lett volna, hogy egyenlített a Vikingur a második félidőben, és ezzel újra megszerezte a párharcban a vezetést. 3-2-re, de és az, hogy a cserék tényleg nem ütötték meg azt a szintet, vagy nem lehetett olyan szintet megütni a cserékkel, a változtatásokkal, ami a BL-hez elegendőt volna, az egy dolog. De az is egy dolog, hogy 3 lövéssel hazai pályán a második félidőben próbálkozni egy bajnokok ligája visszavágón, az édes kevés. Tehát a pályán lévők sem. Valami a második félidőben már az a mindent elsöprő első félidei támadójáték már meg sem látszott, és tényleg ez egyértelműen szerintem annak tudható be, hogy egyszerűen nem tudott Efraín Juárez olyan változtatásokat eszközölni, amik ilyenkor szükségesek, amik ilyenkor lendítenek egy csapaton.
A pozitívum az, hogy nincs vége a nemzetközi kupaszereplésnek, ugye jön a konferencia liga. Lehet ebből még egy sikeres európai ősz?
Határozottan azt gondolom, hogy igen. Én úgy tudom, és úgy tudjuk, hogy a következő héten már, sőt már ha tovább jutott volna az a bajnokok ligájában, már a bajnokok ligájára lett volna erősítés. Így most plusz 2 nap áll rendelkezésre, sajnos, mivel ugye konferenciálig a mérkőzés csütörtökön lesz csak. Én úgy tudom, hogy lesz erősítés. Efraín Juárez a sajtótájékoztatón azt mondta, hogy bár nem mond semmit, hogy hova, milyen játékos kell, de 3-4 játékosra szükség lenne ahhoz, hogy a következő fordulóban ne égjen meg a konferenciáligában az Eto. Szerintem ez meg is lesz. Most már eltelt annyi idő a sportigazgatónak is, a vezetőségnek is, hogy azokat a profilokat meghatározzák, amikre szükség van, ahhoz, hogy erősödjön a csapat, és valahogy megtalálják Nadir Benbouali pótlását. Hát az mindennek az alapja. De most a nagyon nagy kérdés az, hogy a bajnokok ligája kieséssel mennyire ment el a motivációja Tóth Rajmundnak és Vitalis Mihának arra, hogy tovább maradjon a csapatnál. Én úgy tudom, és valószínű, hogy ők azt vállalhatták, hogy amíg bajnokok ligájában szerepel a csapat, amíg reális esély van arra, hogy főtáblára kerül valamelyik sorozatban az Eto, addig maradnak, maradtak volna. Na most én nem tudom, hogy ez a kiesés, ez a csalódáskeltő szereplés mennyire szekte kedvüket, mennyire hajlanának arra, hogy elfogadják most már gyorsan azokat az ajánlatokat, amiket kaptak, mert rengeteg ajánlatot kaptak külföldi csapatoktól.
Akkor a motivációs kérdésemet is megválaszoltad, nagyon szépen köszönöm. Forduljunk át a fővárosi csapathoz, ugye jó helyzetből várja a Ferencváros az Európa Liga selejtezőinek visszavágóját, ugye Borbé Balázs első tétmérkőzésén 2-1-es győzelmet aratott Újvidéken a Vojvodina ellen, így egy gólos előnyel térhet haza a Grupa Arénába. A kérdés az, hogy ez az előny mennyire megnyugtató?
Szerintem hazai pályán nem lesz gondja a Ferencvárosnak. Az nyilvánvaló, hogy óriási szerencséje volt Újvidéken azzal, hogy a győztes gól előtt nem a Vojvodina talált be, mert igencsak más lett volna, ha 2-1-re a Vojvodina nyer, és nem a Ferencváros. Én egyébként a vereség esetén is azt gondoltam, hogy hazai pályán simán kiharcolja a továbbjutást a Fradi. Most egyébként nyilván abból kiindulva, hogy az Eto-nak ennyire nem sikerült ez a bajnokok ligája, nyilván nem lehetünk annyira magabiztosak a Fradival kapcsolatban se, tehát a Ferencvárosnak azért még mindig óriási merítési lehetőségei vannak a kispadról. A kezdőcsapata is nagyon erős maradt attól, hogy ennyi játékos mozgás volt a nyáron. Borbé Balázs pedig azt hiszem, hogy garancia bármely csapatnak a sikerességére. Úgyhogy szerintem bizakodhatnak a ferencvárosiak.
Vegyítsük egy picit a két csapatot most. Ugye azt mondtad nemrégében, Vitális és nem hiszem Csingert mondtad még, hogy azért egészen sok külföldön ajánlatot kaptak. De Tóth Rajmond, köszönöm. Elképzelhető, hogy mondjuk Vitális idén biztosan zöld-fehér mezben fog játszani?
Hát én azt...
Itt most akkor a Ferencvárosra gondolok, így van, igen.
Én ezt szinte kizártnak tartom, bár én kizártnak tartottam volna, hogy Borbély Balázs távozik a nyáron.
No.
De én télen is úgy tudtam, hogy Vitális Milán egyszerűen nem akart a Ferencvároshoz csatlakozni, és Vitális Milán ambiciózusabb annál, hogy Magyarországon belül váltson klubot. Ő benne, én beszéltem is vele erről, interjú is jelent meg vele arról, hogy ő nyilván a szakmai fejlődését veszi figyelembe, rengeteget szeretne játszani, hogy a válogatottban is szerepet kapjon, és hát nyilván arról tudunk, hogy a Celtic tényleg érdeklődik iránta, illetve nyilván ez sajtóhír, de elég erős sajtóhír, és hát az édesapja ugye a klub az Eto legendájának, Keglovics Lászlónak azért kikotyogta, hogy rengeteg ajánlat közül csodálkoznak rajta, hogy annyi ajánlat közül válogathatnak. Én nem gondolnám, hogy a Ferencvárosba menne ezek után.
Akkor még egy pici Ferencvár...
Egyszerűen zöldfehérben folytathatja, tehát egy zöldfehérben játszik, szóval meglátjuk.
Milyen mérkőzésre számítasz majd a holnap Fradin Grupama mérkőzés Vojvodina ellen. Meg lesz a győzelem nekik?
A győzelem szerintem meg lesz a Ferencvárosnak. Itt igazából a kérdés a játék, hogy Borbély Balázsnak ez a pozíciós játék, ez a labdabirtoklásra törekvő, sokkal modernebb, korszerűbben kinéző játék, mint ami Robi Kinnél volt jellemző. Ez mennyire valósul meg? Múlt héten ez nem igazán valósulhatott meg, nem volt elég pontos a Ferencváros, nem tudta elég irányítani a játékot az ellenfél tér felén, és sokszor került bajba a labdavesztések miatt. Tehát ezeket a sémákat, ezeket az automatizmusokat még a Fradinak meg kell tanulnia a játékosoknak, de ez gyorsan meg lesz, és szerintem már ennek a jeleit csütörtök este is látni fogjuk.
A Nemzeti Sport labdarúgó rovatának munkatársát, Mohai Dominikot hallhattuk. Köszönjük szépen neked, további szép napot kívánunk. És mi meg pedig folytatjuk Szandival, hiszen megérkezett a friss hírekkel.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Beledi! Húha! Megvan! Mert magyar jelte még egy gólt is lő! Gól! Meg kell félni! Egy picit még ki kell bírni! Gyurka Dániel olimpiai bajnok iránycsúccsal!
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Én egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Műsorajánlót hallottak.
Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Elhunyt minden idők egyik legsikeresebb magyar ökölvívó edzője. Lemond Szijjártó Péter. Záporokra, zivatarokra kell számítani. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
Elsőként Spanyolország jutott be a labdarúgó világbajnokság vasárnapi fináléjába, miután az elődöntőben 2-0-ra győzött az előző két VB-n egyaránt döntőig menetelő Franciaország ellen. A spanyol válogatott 16 év után jutott újra világbajnoki döntőbe. A mai másik elődöntőben Anglia Argentínával játszik. A 21 órakor kezdődő meccset a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A Bajnokok Ligája győztes görög Olimpiákosz női vízilabda csapatában folytatja pályafutását Hajdú Kata. A 20 esztendős válogatott játékos 7 évet töltött az UVSE együttesében, amellyel 3 bajnoki címet, 2 magyar kupa győzelmet és 1 Eurókupa elsőséget gyűjtött be. Hosszú betegség után elhunyt Szántó Imre ökölvívó mesteredző, korábbi szövetségi kapitány, aki a sportág eddigi utolsó magyar olimpiai aranyérmében, Kovács István 1996-os atlantai sikerében is nagy szerepet vállalt. A válogatottat 12 esztendőn át irányította. Ebben az időszakban másik nagy eredménye az 1997-es budapesti világbajnokságon Kovács István mellett Erdei Zsolt VB címe. Szántó Imre szeptember 7-én lett volna 83 éves.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között megvitathatják a közösségi közlekedés versenyképességének javítását, célzó intézkedéseket, valamint az országos közlekedés szervező és a vasúti gördülőállomány kezelő társaság létrehozásához szükséges törvénymódosítást. Tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről, valamint az agrárkamaráról szóló törvénymódosítását is. Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter és a BYD-nél vállal munkát. Ezt a fideszes képviselő közölte Facebook oldalán. Azt írta, mostantól a kínai autóipari vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozik tovább. A Fidesz elnöksége jövő héten foglalkozik a frakcióval kapcsolatos személyi döntésekkel. Ezt a párt kommunikációs igazgatója közölte arra reagálva, hogy Szijjártó Péter lemondott parlamenti mandátumáról. Havasi Bertalan arra a kérdésre, hogy Orbán Viktor pártelnöknek tudomása volt a lemondásról, azt mondta, a két politikus az elmúlt hetekben többször is egyeztetett. Visszavonta két vezetőjének megbízatását a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV az MTI megkeresésére megerősítette, hogy a bűnügyi főigazgató helyettes és a központi nyomozó főosztály vezetője távozik. A HVG 360 szerint a döntés összefügghet az úgynevezett aranykonvoj üggyel. Ezt azonban a NAV nem erősítette meg. 1 milliárd 300 millió forintos már megítélt támogatást vont vissza a kormány a Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft-től. Erről számolt be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán közösségi oldalán azt írta, az összeget Orbán János Dénes műveire fordították volna. A miniszter azt is közölte, hogy további vizsgálatok folynak az ügyben. Nem csak a Matthias Corvinus kollégium, hanem más közérdekű vagyonkezelő alapítványok is megszűnnek július végén. A magyar közlöny szerint összesen 16 egyetemet nem fenntartó alapítvány szűnik meg július 31-ével. Köztük a MOL, Új Európa, a Kékbolygó klímavédelmi, az Élvonal csúcskutatási és a Zalazon alapítvány is. Az alapítványok jogai és kötelezettségei augusztus végén szállnak át az államra.
Közlekedés.
Karbantartás miatt rövidített útvonalon csak a keleti pályaudvar és a Móricz-Zsigmond körtér között jár a 4-es metró péntek este 10 órától vasárnapig.
Időjárás.
Füllett idő lesz, a napsütést záporok, zivatarok zavarhatják meg. Este átmenetileg kitisztul az ég, de a Dunántúl nyugati részén további eső, helyenként felhőszakadás is lehet. Holnap a legtöbb helyen kisüt a nap, a Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak, hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok lesz. Péntekig marad a hőség.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
15 óra 36 perc a pontos idő, a mikrofonnál pedig a műsorvezető Jó András, és labdarúgással folytatjuk, hiszen a tegnapi napon már kiderült az, hogy egy csapat ott lesz majd a döntőben, az nem más, mint Spanyolország, hiszen a franciákat búcsúztatták az elődöntőben. 2-0-ra nyertek a franciák ellen, egészen félelmetes teljesítmény nyújtottak, lemosták konkrétan a csapatot a pályáról, és hát majd erről fogunk beszélgetni Nagy Antallal, aki még egyelőre nincs itt a vonal túlsó végén, de addig be tudunk addig is számolni arról, hogy természetesen a mai napon is lesz egy mérkőzés, ez az Anglia-Argentina találkozó. Ez a találkozó is 21 órakor fog majd kezdődni, csak úgy, mint a tegnapi mérkőzés egyébként, és az is egészen biztos, hogy ugye Balerdi nem fog majd pályára lépni az argentinoknál, míg az angoloknál Henderson ugye egy csukló sérülés miatt nem fog pályára lépni, Kwanzaa eltiltás miatt, és Livramento pedig elülső keresztszalag sérülés miatt nem tud pályára lépni majd az argentinok ellen ezen a mai mérkőzésen, és hát ugye a túloldalt, ahogy korábban mondta, majd a spanyolok fogják várni ennek a két csapatnak a győztesét. Úgyhogy mindenféleképpen ez majd egy parázsmérkőzés lesz. Csak úgy, mint egyébként a tegnapi mérkőzés is egészen jó volt. Nagyon meglepő volt az, ahogy a franciák hát nem tudták érvényesíteni az akaratukat ugye a spanyolokkal szemben. Ugye büntető volt, Ott Díny volt az, aki szabálytalankodott Lamine Yamallal szemben, a 11-es pedig ugye Oyar Zabal az, aki értékesítette a bal alsóba, lőtte, ugye rajta volt ott a kapus, a francia kapus, a Menyon, nem tudta védeni, aztán pedig hát a semmiből jött Pedro Porro második gólja a második félidőben, azután pedig nem volt válasza egyáltalán, sőt az első gól is sem volt válasza a franciáknak, és hát nagyjából 50 percet kellett várni, hogy legyen egy kaput eltaláló lövése a francia válogatottnak. No, 9 órakor tehát jön majd az esti mérkőzés, az Anglia-Argentina, és addig, ameddig esetleg majd elérjük nagyon talt a telefon túlsó végén, addig is zenélünk egy gyorsan, és folytatjuk. Vagy már itt is van nagyon tal, elnézés. Hát ez az élőadás varázsa, hogy most összeállt a vonal. Szia, Anti, üdvözöllek, hogy vagy?
Ja, üdvözlöm a hallgatókat. Hát, hogy lehetni? Kiesett tegnap a csapatom.
Ó, spanyol, francia szurkoló voltál. Hát, ja, persze, teljesen hát, egyértelmű. Így van.
Barátaim vannak ott. Eddig Brazília, Franciaország döntőt vártam. Ezek szerint nekem vége a VB-nek.
Ó, és a barátok hogy érték meg ezt a napi mérkőzést? Mert hát a franciák, ezt ugye most a hosszú felvezetőben elmondtam, hogy hát egészen alul teljesítettek az eddigiekhez képest. Én nekem egyébként bevallom titkon, nekem a franciák voltak a favorit együttesem, hiszen félelmetes milyen keret van most ott a franciáknál, és egészen meggyőző játszottak eddig az összes mérkőzésen.
Túl jól mentek eddig, és ugye hát egyetlen egy dolog, amiről mindig beszélünk, ilyen durva egyén hibát nem lehet elkövetni csapatsportban sem, mert az elviszi az egész csapatot. Sajnos ez a srác eldöntötte a mérkőzést.
Mi lehetett a probléma? Itt leginkább arra gondolok, hogy nagyjából 50 percet kellett várni arra, hogy a franciáknak meglegyen az első kaput eltaláló lövése.
Még egyszer mondom, itt nagyon egyszerű. Kialakult egy játék ott az elején, amit mi már láttuk, hogy a spanyolok inkább a labdatartás felé, mint ahogy mindig is indultak el, a franciák pedig gyors akciókat akartak vezetni. Na most azzal, hogy egy ilyen, hát nem is tudom, ilyen ifi egyes hibával, 11-es csinált a bal hátvédjük, ezzel gyakorlatilag kizökkentette a csapatot, szétesett a csapat, és hát egy ilyen erős spanyol csapatot gyakorlatilag földobtak. Úgyhogy itt annyi történt csak, hogy a spanyolok kaptak egy nagy segítséget, a franciák meg saját maguknak okoztak egy nagy érvágást. Tehát nagyjából összefoglalva ennyi történt.
Kylian Mbappé ugye az idei szezont trófák nélkül fejezte be. Itt picit beszéljünk itt a Mbappé faktorról, mert ugye ahogy ő eljött a Paris Saint-Germainből, ugye kisúzással megnyerték a Bajnokok Ligáját kétszer is, míg a Real Madridhoz átment, és hát nem igazán jöttek a trófák. Itt valami nem működik az öltözőben Mbappéval szerinted? Mert ez nagyon-nagyon úgy tűnik így külső szemlélőként.
Hát ugye, mivel nem vagyok ott az öltözőben, ezzel kötözően elég nehéz nyilatkozni, de valószínű, hogy van valami az ő játékában, ami egy kicsit vagy feszélyezi a többieket, vagy nem tudom, de hát ha belegondolunk, hogy a Realhoz megérkezvén minden csúcsot megjavított. A legtöbb gólt rúgta a leglövidebb idő alatt, a BL-ben, a bajnokságban, tehát elméletileg az ő teljesítménye kimagasló volt, mint az érkező Benzemának, vagy az érkező Cristiano Ronaldónak. Tehát ő sokkal jobban érkezett a Real Madridhoz például, mint ezek a azonos poszton játszó játékosok. Mégis talán pekje is van azzal, hogy pont egy olyan generáció ment ki a Real Madridból, akit nem olyan könnyű egyik pillanatról a másikra pótolni. Azt pedig, hogy mi volt a Paris Saint-Germainnél, hát azt az Isten se tudja, hiszen ott már azért elég furcsa hírek voltak az utolsó bajnok évében.
3 mérkőzés van még hátra a világbajnokságból. Ugye az egyik, ami itt van a nyakunkon, az angol-argentin összecsapás este 9-től. Miként várod ezt a mérkőzést?
Hát ez ugyanilyen mérkőzés lesz, mint a tegnap esti volt, hogy ha valamelyik csapat hibázni fog, már pedig ugye tudjuk, hogy általában hibáznak a játékosok, akkor az el is veszi, és az úgy jár, mint a franciák. Én ismerve az elmúlt x évtizednek a a gyakorlatát. Én azt mondom, hogy az angolok már nem tudják tovább fokozni ezt a ritmust, az argentinok meg még tudják fokozni. Ráadásul ugye, most nem tudom, hogy az angolok ellen ez érvényesülni fog-e, de ugye a Messi imádat, ami abszolút teljesen jogos, mert csodálatos, amit csinál a srác. A Messi imádat egy kicsit rányomta az elmúlt meccsekre a bélyegét, tehát itt azért voltak olyan fütyülések, voltak olyan döntések, amik egyértelműen szerintem a Messinek szóltak, nem is annyira Argentinának. Ha ez folytatódik, akkor egyértelmű Argentina, és akkor a döntők pedig ott aztán abszolút egyenlő pozícióból kezdik a csapatok.
Kit vársz, hogy ki fog jönni majd győztesnek ebből a mérkőzésből? Úgy őszintén ezt hogy gondol, hogy látod?
Hát figyelj, én a braziloknak szurkoltam, mert én brazil-francia döntőt szerettem volna. Uh-huh. Ugye azt mondtam, hogy az igen. Annak idején Párizsban is remek meccs volt, amikor Franciaországban volt a VB. Gondoltam, x évvel később jó lenne egy olyan. Na most brazilok gyorsan kiestek, a franciák most estek ki, tehát ebből következik, hogy akiknek én szurkoltam, akikkel szimpatizáltam, azok mind kihullottak. Na most, ma ugye most európai vagyok, egyébként is szeretem az angol futballt, fantasztikus az a bajnokság, Szoboszlai Dominikkel az élen. Én most azt mondom, hogy azért, mint csak jobb lenne egy európai döntő, hogy azért csak az európai foci domináljon. Na most ebből következik, hogy szimpatizálok az angolokkal, ebből következik, hogyha a franciák is kiestek, meg a brazilok is, akkor szegény angolok is ki fognak esni, mert az én szimpátiámat bírják. Tegnap este a kislányom írta nekem a mérkőzés után, hogy figyelj, apu, jó rá tettük erre a két csapatra a féket, mert akinek mi szurkoltunk, azok kiestek. Ennek ellenére én azt mondom, hogy itt már a világ élén a négy csapat közül, még egyszer mondom, nem tudjuk azt mondani, ki a kiemelkedő, ki a leggyengébb, hanem abszolút egyformák ezek a csapatok, és hát szerintem így is már most elmondhatjuk, hogy fantasztikus ez a világbajnokság, mert ennyi játékost, eddig viszonylag ismeretlen játékost megismerni, ennyi olyan csapatot megismerni, akiről azt hittük, hogy csak likőr, ben létezik, Curaçaóról beszélek, vagy éppen ezeken a meccseken, hát amit tegnap este is fölvonult, hát ez tényleg valami fantasztikus. Egyetlen egy hiba pontja van a VB-nek, hogy úgy kiegyenlítődött a nemzetközi szint, hogy bárkit meg tud verni. Ezt megtanultuk most.
Ugye korábban is említettem, hogy még három mérkőzés van hátra a világbajnokságból. Hogyan sikerült neked nyomon követni az éjszakai hajnali mérkőzéseket? Ugye hát újdonsült apuka vagy. Most gondolom, azt hiszem talán valamennyire örülhetél, hogyha a pici baba nem aludt, mert akkor te félszemmel tudtad nézni esetleg a mérkőzéseket.
Igen, hát itt főleg az elején, meg főleg a fél-hármas mérkőzéseknél ott azért azokról lemaradtam, és inkább az összefoglalókra, meg az értékelésekre támaszkodtam. Igyekeztem ilyenkor azért minden meccsről látni az összefoglalókat. Nagyon értékesek voltak egyébként ezek a stúdió beszélgetések egyébként, mert azért jó, a srácok jól boncolgatták itt az eseményeket. Meg azért van az embernek egy általános térképe a labdarúgásra. Hát néha ez a térkép egy kicsit fölborult, főleg amikor ugye azt mondták a francia haverjaim, hogy ja, Marokkó, vagy a nem tudom ki ellen, Côte d'Ivoire, tehát az elefántcsoport ellen játszunk, hát ez a francia második vagy harmadik csapat. Mondtam nekik, hogy az addig rendben van, de ezek mind meg akarnak titeket verni, az a baj. Úgyhogy tehát a lényeg az volt, hogy benne voltam az eseményekben eddig is, hát itt pedig már a nyolc közéjutásért, meg most a döntőbejutásért már végignéztem a mérkőzéseket, mert egyrészt jó időpontokban voltak, kivéve az argentin meccset, meg azért úgy végig izgultam, amennyire mi itthon a fotelból tudunk izgulni egy-egy csapatunkért.
Igen, pont azért kérdeztem, hogy picit foglaljuk össze, hogy neked mi a három legkedvesebb pillanatod eddig a világbajnokságról?
Hát ezek érdekes, ilyen mini pillanatokról beszélnék. Uh-huh. Én nekem nagyon tetszett az, hogy a németek úgy érkeztek meg, hogy őrület. Azt most éppen láttam, és végig azt a meccset, egy hetes besöpörtek, és hogy letették a névjegyüket. Tehát ez egy fantasztikus dolog volt. Nekem nagyon tetszett az, hogy a világsztárjaink, az igazi kiemelkedő világsztárjaink, azok folyamatosan rugdosták a gólokat. Tehát az, hogy a gólkirály jelölt, a mérkőzéseket eldöntő góloknak azok a játékosok voltak a gólövői, akikre úgy számítottunk is. Tehát tudtuk, hogy a Bappé gólokat fog rúgni, tudtuk, hogy a Messi gólokat fog rúgni, tudtuk, hogy a Haaland gólokat fog rúgni, sőt, majdhogy nem helyzetből gólokat fog rúgni, és ez nekem, ennek a világbajnokságnak abszolút nagy tanulsága, hogy kiegyenlítődött a mezőny, ezért fantasztikusan fölértékelődött az ilyen sztároknak, ugye Angliáról ne fejezkezzünk meg a kínra, tehát hogy fölértékelődött ezeknek a sztároknak a teljesítménye, akik gyakorlatilag, hogy úgy mondjam, föltették mindig az ére a pontot. Hihetetlen.
Ugye az Isten keze a Angliának máig csalás, egy picit most visszafordulva itt az angol-argentin mérkőzésre. Hát azt hiszem, hogy itt látni a sajtom is, hogy nagyon komoly párharca készülnek a labdarúgás világában élő újságírók, azért egészen pikáns és parázs mérkőzés lesz szerintem. Te hogy látod?
Hát ugye két dolog miatt. Az egyik, mert ahogy mondtam, Anglia mostanában nem volt ilyen közel a döntőhöz, vagy a világbajnoki címhez. Tehát ebből következik, hogy az angolok valóban még egy sebességfokozatot fognak kapcsolni. Argentína most nyert világbajnokságot, Messi most van a utoljára, tehát ők megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy még egy lapáttal rátesznek, mert nekik az fantasztikus siker lenne, ha ismételni tudnának. Tehát olyan indokok vannak arra, hogy nagyon akarjanak győzni, hogy ezt nem is kell tovább tupírozni. Ebből következik, hogy ezek a profi játékosok ma este, ahogy szokták mondani, az anyjukat megölnék azért, hogy megnyerjék a mérkőzést. Ebből pedig csak szigorúan kemény mérkőzés jöhet ki.
Egy nagyon-nagyon sokszor vitatott kérdés merült fel most bennem, hogy meg szeretném kérdezni tőled. A 48 csapatos világbajnokság szerinted jó döntés volt?
Figyelj, hát a 48-as VB, ugye mindenki azt mondta, hogy azért az már egy kemény vállalás. Ugye azt mondtuk, hogy mivel nem az európai csapatok száma nőtt nagyban, hanem különböző kontinensekről jöttek csapatok többen, úgy megkérdőjeleztük, hogy nem fog ez nagyon felhívulni. Aztán, mikor láttuk, hogy milyen teljesítmény nyújtottak ezek a csapatok, egy kicsit mi ráncoltuk a homlokunkat, hogy úristen, hát ezek nem csak, hogy tölteléknek vannak itt, hanem ezek jelentős erőt képviselnek. Tehát én azt mondom, hogy színesedett ez a világbajnokság, és számomra pozitív meglepetés volt az, hogy ezek a úgynevezett kis csapatok, ezek micsoda játékerőt képviseltek, és úgy föl is merült bennem a kérdés, hogy vajon ezek ellen mindellen tudnánk mi nyerni?
És akkor ide szeretném átkötni a kérdésemet. Mit szólsz a 64 csapatos VB-nek a lehetőségeihez?
Hát itt egyetlen egy probléma van. Ugye megint csak jó az, hogy jó sok meccset játszanak a csapatok, jó sok néző legyen, jó sok reklám legyen, és jó sok pénz legyen belőle. Mert ugye erről van itt szó. De egyet elfelejtünk, hogy azok a játékosok, akik most még elődöntőt játszanak, és még egyre keményebb meccset, és döntőt fognak játszani, vagy a harmadik helyet játszanak, azok ugyanúgy a nemzetközi kupában, meg a bajnokságunkban is végig játszották az évet. Tehát itt a legnagyobb baj az, hogy pontosan a sztárjainkat, meg pontosan azokat, akik majd a döntőt, meg az elődöntőket vívják, azokat a játékosokat zsigereljük ki. Ráadásul ugye ahogy szoktunk mondani, kicsit megnapoztatják magukat, aztán már kezdődnek a bajnokságok, meg kezdődik a kupa. Tehát nem tudom, hogy mennyi időt venne igényben a 64-es VB, mennyi mérkőzést kellene játszani, és vajon ezek a játékosok, ezek bírják-e? Hát láttuk, hogy tegnap például abszolút indokolatlanul leül egy játékos a fűre, és azt mondja, hogy megsérült. Ez csak a túlterhelésnek, a túljátszásnak, a félig sérült játékosnak a pályára küldéséről, meg ennek köszönhető. Tehát ilyen indokai vannak. Na most a 64-nél még erre, ezeknek a srácoknak még 4-5 meccset végig kell játszani, vajon hogy bírják? Ja, és milyen körülmények között? Hát ugye általában melegben, általában különleges körülmények között kell játszaniuk. Én azért mondom, hogy nagyon jó ötlet, minél több csapat jusson oda, minél több nemzet tudja szurkolni, csak ezek a menők hogy fogják bírni. Az pedig eléggé furcsa lenne, hogy egy VB-n kiemelés legyen, és azt mondjuk, hogy az első körben nem játszik, mit tudom én, 6-8 csapat. Mert hát az meg nem igazságos, hiszen a világbajnokság arról szól, hogy odaérkeznek a nemzeti csapatok, és mindenki megpróbál mindent.
Igen, mondjuk, de leginkább, hogy több csapat legyen, az a lényeg, hogy a magyar válogatott is ott legyen. Neked annyira nem idegen
egy érzi? Van.
Igen?
Egy bajom
figyelek.
Van továbbra is, ami miért fáj a szívem, hogy igazából most sem arról szólt a létszámemelés, hogy Európából
igen.
Sokkal több csapat lesz, hanem az, hogy az összes többi kontinensről még hagy jöjjenek a többiek is. És most hagyd mondjam azt, hogy a FIFA-t igazolta ez a világbajnokság, mert olyan csapatok jöttek, hogy jó volt nézni, ahogy mentek. Most ebből következik, hogy megint csak mi azt mondjuk, hogy mi van akkor, ha még a 64-eshez se férünk oda, hát akkor már mit kell csinálnunk ahhoz, hogy VB-re kijussunk?
Hát ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Egy biztos, hogy neked köszönjük szépen, Nagy Antallal beszélgettünk a mai napig az utolsó magyar válogatott labdarúgóval, aki ott volt világbajnokságon, sőt, a csapatkapitánként. Köszönjük Anti neked, és hát remek babázást kívánunk, ezt már egészen sok beszélgetésünkben elmondtam, és jó egészséget nektek.
Köszönöm szépen, jó szórakozást mindenkinek a következő mérkőzéseket.
Köszönjük szépen, Nagy Antallal beszélgettünk, tehát mi pedig nem sokára folytatjuk a hazafutást a Nemzeti Sportkörrel.
Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
Rhythm on your
műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
A pontos idő 16 óra, kereken a mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Jó András, a stúdióban pedig Spiller István, az NTI sportszerkesztője, Szűcs Miklós Nemzeti Sport vezetőszerkesztője, valamint Turi Gábor, a Nemzeti Sport főmunkatársa. Szervusztok, sziasztok! Hát nem túl jó hírrel kezdjük a mai sportkört, hiszen 82 éves korában hosszú betegség után elhunyt Szántó Imre, azaz Szántó Öcsi bácsi, ugye az ökölvívó mesteredző, korábbi szövetségi kapitánya, mindmáig utolsó magyar olimpiai boxarany, Kovács István atlantai sikerének kovácsa. Hát mi most itt a szignál előtt egy picit még beszélgettünk róla, de azért most átadnám nektek a szót, és akkor egy picit emlékezzünk meg róla.
Hát egy jelenség volt a sportban, és nem csak a szakmai dolgokra gondolnék, hanem mindenki tudta, hogy megszólal, vagy szerepel, az a Szántó Öcsi bácsi. Vagy csak Szántó Öcsi valakinek. A hangja, a gesztusai, minden, most nem akarom utánozni a hangját, de egészen döbbenetes, hogy csettincs bárkire, tehát megszólal valaki a magyar sportban, bármilyen sportágban, rá tudtad, hogy a Szántó Öcsi bácsi. Az ökölvívók humoráról annyit, hogy imádnivaló. És az ő humora az azon belül is egy extra dolog volt. Tehát bármikor mi újságírók meglátogathattuk edzőtáborban, vagy olimpiai felkészülésnél az ökölvívókat, vagy a többi tatai edzőtáborra például, biztos, hogy az Öcsi bácsira rátapadtunk, mert olyan muníciót biztosított nekünk arra a következő időszakra, egy órát tudtál mondjuk edzést nézni, és akkor hallgattad a beszólásait. Hát az volt a minimum, hogy a röhögésünktől ne zavarjuk az edzést. Egy jelenség volt, és abszolút top kategória.
Én elég sok időt töltöttem vele már a koromnál fogva is, tehát régebben. Sajnos az utóbbi néhány évben nem találkoztunk, amikor én 1990-ben elkezdtem a képesportnál újságíróskodni, akkor eredendően szeretem az ökölvívást, tehát ezt nem is teszem múlt időben, minden nap, mai napig szeretem is. A szerkesztőség ott volt a Jégszínházba, egyébként az a Kásinek az egyik bázisa volt, néha egyébként Öcsi is megjelent, majd mindjárt megmondom, hogy nekem miért Öcsi és miért nem Öcsi bácsi, és egyébként ott el voltak, tehát ott olyan boxolók voltak, akik kimondottan amatőrök, tehát azért fizettek, hogy ott boxolhassanak, egy más kérdés, de ezt nem az öcsivel kapcsolom össze, csak nagy box élet folyt.
Mehettek hozzá amatőröket?
Nem konkrétan hozzá, hanem ott az a Kásinak a terme, ott, ha kifizeted a terempért egy órára, akkor kaptál egy edzőt, és ott. És hát egyébként voltak ott olyan, hogy mondjam, féllegális vagy illegális emberek, akik mondjuk így az alvilágból érkeztek. Én mondtam is ott egyszer valakinek jó pofán, nem tudom, minek adnak ki körözést, elég lenne ide eljönni, de ez nem az öcsire vonatkozik. A következőképpen, tehát én jártam le egyébként Tatára is, és föl a svábhegyi edzőtáborba. Tényleg. És tudni kell az ökölvívókról, és már Papp László is ilyen volt, hogy nagyon kedvelték az újságírókat, mert ugye ők csak azt tapasztalták a cikkekből, ugye általában, hogy hát kvázi durva sportnak tartják a boxot. Tehát magyarán megérkezett egy új ember, vagy újnak tűnő ember, szeretettel fogadták és próbálták bevezetni a sportágnak a rejtelmeibe. És egyébként bennem volt egy olyan terv, amit mondtam a Szántónak is, hogy én amatőrként el szeretnék kezdeni boxolni, sajnos egyébként azóta se kezdtem el, tehát ez nem azt jelenti, hogy verekedni fogok az amatőr bajnokságon, hanem azt, hogy időtöltésként, mindegy. És akkor tulajdonképpen ő nagyon, talán azt, hogy mondjam, hogy a szívébe is zárt, mert tényleg járogattam le edzésre, de volt egy nagyon nagy történet, 1993-ban Göteborgban volt az asztaltenisz világbajnokság, most itt ül, amikor az előbb beszéltünk, hogy a francia Gatien akkor tűnt fel, és én onnan mentem a tamperei ökölvívó világbajnokságra, és első dolgom volt, hogy bementem a szállodába, az ökölvívók vannak, és a öcsi volt a kapitány, és én ugye mondtam neki, hogy majd kin, ja igen, ez 93-ban volt, és én úgy 90 óta úgy járogattam ilyen boxedzésekre, és mondtam neki, hogy lesz egy jó napot kin, mert ugye mi tegeződtünk, hogy majd fizetek neked néhány sört, és hát ugye tudni kell, hogy Finnországban nem két fillére, tehát nem 4,50 volt a korsó sör, esetleg a finn márkába 4,50, és leültünk ott, hova menjünk, mondta, hogy nem tud eljönni, mert valami edzés lesz este, mindegy, és én mondtam, hogy most jöttem, éppen kiesett minden magyar, és azt mondja, jókor jöttél, azt mondja, mindenki kiesett már. Na most azért volt ilyen hangja, ezt azért el kell, hogy mondjam, mert ő erős dohányos volt. Viszont 2000-es évek elején, talán 2000-2001 körül leállt a dohányzással, és én megkérdeztem, hogy miért állt le, és azt mondta, hogy azért, mert ugye kiabálni, ugye ott, ott puffognak a zsákok, tehát egyébként a boxtermek nem nagyok, de ugye eléggé visszhangosak, és mondta az öcsi, hogy nem igazán tudja átadni az utasításokat, de nekem miért nem öcsi bácsi, ezt el akarta mondani. Ott nagyon sokat beszélgettünk, és akkor kérdezte, ott lenne be a, ott mondom, a szállodának ebben, nem bár vagy milyen, de nem bár volt, mert délután volt, nem ez a lényeg. És azt mondja, hogy mondom, tehát meghívlak egy-két sörre, mondom, megihatunk kettőt, három,
elhoztad a havi fizetésedet.
És mondtam neki, egyébként szerencsére egy jó szponzorral voltam, tehát ilyen túrám nem volt nekem, mert utána még mentem, 93 volt, Münchenben volt a Milán Olympic Marseille BL dönt, amit megnyert az Olympic Marseille 1-0, de nem ez a lényeg. És akkor beszélgettünk, és kiderült, hogy a József Attila gimnáziumba járt, és én is oda jártam nyilván nem egy évfolyamra. És akkor mondtam, mert akkor még azért úgy bácsiztam. És eléggé hülyén nézett ki, mert ugye most szerintem 83 vagy 84 lehetett most, hogy elment.
82.
Igen, én meg elmúltam 70, de amikor ez kiderült, hogy egy gimnáziumba jártunk, akkor azonnal azt mondta, hogy na jó, aztán felejtsük el ezt a bácsizást. Erről különben az a véleményem, hogy ha belegondolunk, Puskásnak is öcsi volt a Bece neve. És ő se igényelte, hogy azt mondják, hogy öcsi bácsi. Ezt én értem az utódoknak a tiszteletét, de állati hülye hangzik egy öcsi becenévre egy bácsit oda tenni, ha most itt hirtelen belegondolunk, nem? Mindegy. És akkor mondta, hogy felejtsük el ezt a bácsát, és akkor mondtam neki, hogy rendben van. Ez 93-ban. És azóta elfelejtettük. Szoktam volt vele ugye találkozni, nagyon régen, sajnos, és ezt most nagyon sajnálom, most volt tavaly nyáron volt, dögmeleg volt, azért nem mentem oda végül is, a Magyar Ökölvívó Szövetség, most szégyenem, 101 centenárium, elég hülye vagyok, 25 persze, centenáriuma, és gondoltam, hogy kimegyek, és elsősorban azért mentem volna, többek között nem elsősorban, de többek között azért mentem, hogy az öcsővel találkozzak, de akkor már egyébként, tehát nem mentem ki, de akkor, mikor kérdeztem, hogy mi van, valakitől kérdeztem, hogy elpapisátok, kérdeztem, mi van vele, és azt mondta, hogy hát sok dolgot elfelejt az öcsi bácsi. Úgyhogy, tehát öcsi, sajnos ez lett az ő sorsa.
Nekem igazából ilyen személyes emlékeim, élményem nincs vele kapcsolatban. Nekem az jut eszembe mindig róla, hogy ugye újságíróként dolgozunk itt mindannyian, hogy nagyon jól tudjuk, mostanában is, de azért régebben is jellemző volt az esemény előtti, hogy mindent megpróbálunk, az esemény után meg mindent megtettünk, ez lett belőle. Szántó Öcsi bácsi kivétel volt, az üdítő kivétel, aki egyébként a Frankót mondta, mindegy, ő nem is másolt, nem én szerettem a nyilatkozatait.
Ez jó, hogy a Frankót mondta, bocsánat, hogy ez tényleg így van.
Igen, szerettem a nyilatkozatait, tehát nem az, hogy éppen most mit illik mondani, vagy mit kell mondani, vagy mi, ő, ami a szívén volt, az a száján kimondta, és ez nekünk is egyébként újságírónak megkönnyítette a dolgát, mert mindig mondott olyat, amiből lehetett címet csinálni, amit föl lehetett dobni, ami érdekes volt, izgalmas volt, és ráadásul igaz is, mert szóval szerintem én nekem azért róla eszem, hogy nagyon önazonos volt. Tehát ő szerintem pont ugyanolyan volt az újságíróval, mint amikor a edzésen odaszólt a, nem tudom, valamelyik
tanítványának. Ugye onnan néztünk a videót róla, amikor nagyon csúnyát mond, és akkor a Sipiő és Isten nyugasztalja mondta, az ökölvívás nyelvén közvetítette, de elég csúnya szavak, de attól még az Szántó Öcsi bácsi szájából szerintem még jó is hangzott.
Igen,
még
jó hangzott.
Egyébként nem beszélt, egyébként ez most fontos dolog, abszolút nem beszélt, én emlékszem rá, nem beszélt csúnyán, szerintem néha magunk közt, nem a rádióban, de csúnyában beszélünk, de abszolút nem beszélt, csak szerintem ott a figyelem felhívás miatt.
Egyébként tudod, igen, ezért
utálom, azért tudjuk, hogy a box nem a kisasszonyok sportja, ez nagyon fontos, tehát ott nem az van, hogy táncolni kell a parketten.
Utálom, amikor bemegyünk, mi újságírók, főleg a tévések, időkérések alatt oda dugnak mikrofont. Igen. Miközben valamikor egy csúnya szóval lehetne átlendíteni, és mondjuk, ha férfi sportról van szó, nyilván hölgyeknek ez kicsit másképp hangzik, de ott, ahogy mondod, az ökölvívás nem kisasszonyos sport, ott bizony mind a ketten csináljuk, és akkor erre reagált a Sipil az, hogy a Szántölcsi bácsi az ökölnyívás nyelvén magyarázta, hogy kell közelebb menni és lopni az ütéstávolságot. Egyszer még pont egy tatta jegyzőtávban most jutott eszembe, hogy én belenéztem az ő jegyzet könyvébe, ami az asztalon volt nyitva, tehát nem lopva mentem oda, hanem egyszerűen csak ugye beengedtek minket, egy olimpiai nyílt nap volt, hogy készültek valamelyik olimpiára, nyitva volt az edzésnapló, én, mint érdeklődő újságíró, vagy mint mondjuk hoki edző, csak így belelestem, de tényleg semmi, nem lapozgattam hozzá, se értem. Egy asztalon volt ring mellett, azt, és úgy elzavart, pedig az volt, hogy az újságírók bárhova bemettek, nyilván ringben nem, de ring köré mehettünk, a fotósok végezhették a dolgukat, edzést azért úgy klasszikusan ne zavardott, mindenkinek szóltak, hogy most itt sok újságíró komma lesz, tehát azért lesznek az öltözőben, nem az öltözőben, bocsánat, az öltöző folyosón lesznek ismeretlen emberek, újságírók. Csak belenéztem, hogy mi a nap, és úgy ez zavart, hogy ezt én hogy képzelem. Mondom, nyíltak, vagy itt, jó, de akkor se gyere túl közel. Tehát, és vérprofi, tehát tényleg jelenség.
Volt egy időszak a Balzsai Károlya idősebbel, ugye ő sincs már közöttünk, hogy nagyon jó kiegészítették, és két egyébként, hogy mondjam, ellentétes típusú, habitusú ember volt, ez a legjobb szó, a Karcsi édesapja egy ilyen kimondott tanárember, visszafogott voltak egyébként, hogy persze ugyanúgy láttam, mint az öcsi, hogyha valami nem ment a szorítóba az edzésen, de akkor csak így rám nézett, amikor ott nem is egy kicsit így fölemelte, tehát így a szemét így fölhúzta, de akkor az öcsi már mondta magáét a boxonok, te azt mondja, ne simogassat, hanem keményen verjél már oda, tehát na mindegy, csak akartam mondani, hogy a boxvilága egy nagyon érdekes világ, de nagyon szerethető. És ugyanúgy szerethető.
Vissza a jegyzetekre. Ugye nemrégiben a hazafutás órának a legelején Kovács Istvánnal beszélgettünk Kokóval, és ő elmondta, hogy nagyjából 2018 környékén ő még szerette volna őt ostromolni azzal, hogy ossza meg az ő tudását, ezt le kell írni. Ezt át kell adni, és ő nem akarta. Tehát ugye ezt elmondta, hogy nem akarta. Mit veszített a Magyar Ökölvívó Szövetség azzal, hogy egy ilyen szakmai legendát, jól emlékszem, 14 óta nem foglalkoztatták. És ez hogy fordulhat elő, hogy tényleg egy ilyen szakmai...
Hát, de hogy öröklődik a sportág.
Az akkori szövetség, nem a mostani.
Igen, tehát a sportág szakemberről, sportoló öröklődik. Tehát ilyen... Most az jutott eszembe, hogy amikor olvastam a szörnyű hírt, hogy már akkor hiányzott. Tehát úgyhogy... ma távozott közülünk, de tényleg úgy érzem, már most hiányzik, mert annyira felkaptam mindig a fél, amikor megszólalt, nak súlya volt. Tehát, és a maga stílusában, tehát még egy üdítő dolog is volt. De az, hogy, és ez az ő döntése volt, hogy akkor ne
azt mondták, hogy nem engedte, hogy nem akarta.
Hát ez annyira szuver, mert tök jó lett volna, amikor most egy nyilván más, de például amikor egy Benedek Tibi hagy itt minket, hogy aki még tényleg férfi korban is nagyon jó, és ez egyszerűen így kiveszik a vízilabda, vagy jelenes az ökölvívás genetikájából ez a fajta tudás, hogy mennyi mindent tudnak ezek átadni, ezek a szakemberek, volt játékos, vagy ökölvívó, vagy edzőként. Nekem ezek hiányoznak a magyar, nem csak adott sportákból, egy Benedek Tibi nem csak vízilabdában lett volna, de az egész magyar genetikából, sport genetikából. Nem akarom súlyozni a szavakat, de tényleg úgy érzem, hogy ezek az oldalak hiányoznak egy ilyen sportági és sportkönyvből, amit egy öcsi bácsi le tudott volna darálni, diktálni, de tényleg egy észrevétel, vagy egy Benedek Tibinél, nekem ezek az emberek végtelen.
Bocsánat, közben nekem ez a box egy eléggé ugye gyakorlati a sportág, most persze minden sportág az, tehát ha megnézünk egy edzést, ha csak valakinek eszébe jött, ugye van a Paplaciról a film, hogy Paplacit nem lehet legyőzni, és ott megnézi, hogy a Paplaci, amikor már jóval túl a profi pályafutáson, azért kellett 15 menetet bírni, hogy milyen jó kondia volt neki, amikor a szövetségkapitányként. Az öcsi nem, tehát ő is egyébként együtt dolgozott dolgozott, együtt iskolázott az emberekkel, de azt hiszem nem annyit, mint a papa, de az egy forgó színpad. Na most erről mit írsz? Csak úgy magamnak fölteszem a kérdést, hogy mit írsz rá, hogy gyorsabban kell, hogy pörögjön a kezed a sorozatnál, hogy bal jobbal? Mert ugye ha megnézzük, ha fölmegyünk a...
De mondja el, és akkor akár ez egy diktálásnak is rögzített, és leírja valaki.
Ezt szerintem a boxban a gyakorlatilag dolgok sokkal
fontosabbak. De mit nézek? Mit nézek? A könyöktartást, a csuklótartást, valamit, a szemét, hova néz, merre néz, valamit közvetítse szinte saját magát, és ezt papírra vetjük, és vannak taníthatatlan dolgok. Tényleg, tehát egy ilyen tehetségnél, és valami előbukkan, az abszolút egy hozott dolog, és akkor szorgalommal párosulva jutsz el valami csúcsra. De tényleg, hogy érdekelne egy ilyen edző, mit néz rá, néz egy versenyzőre, a térdét, a bokája, hogy táncol, nem tudom. Hogy,
a úszásban ugye milyen a vízfekvése.
Például. Egy úszóedzőnél is, tényleg, hogy bukkansz egy Egerszegi Krisztinára mondjuk.
Ugye itt szóba került az, amit mondtatok, hogyha öcsi bácsi megszólalt, akkor annak súlya volt. Van olyan karakter most a magyar ökölvívásban, vagy lehet? Én mondjuk egy elsősorban talán Kokóra gondolnék, Kovács István
a
jelenlegi.
Igen, de a Pista már nem, tehát nagyon fontos, hogy tehát az öcsi a szoríton belül, a Pista ugye elnök, tehát az egy teljesen más szakma. Nem, a Pista, tehát a Pista beállna, tehát nem, neki nem az a feladata. Tehát én most per pillanat nem tudok. Nem tudok per pillanat olyat mondani, bár én mondom, egy új évtizede kevésbé ismerem a sportágnak a belső világát, de most így hirtelen nem tudnék olyat mondani. A idősebb Balzsai tudtam volt, amikor, de most én nem tudom, hogy van-e, aki át tudná venni az öcsi szerepét.
Evezzünk át egy picit boldogabb vizekre. Ugye a tanapi elődöntőben már akinek boldog ez a víz, hát mindjárt meglátjuk majd. Itt tanapi elődöntőben a spanyolok 2-0 megverték a franciákat, ugye labdarúgásról van szó, világbajnokságról. Ugye a meccs összességében sima volt, hogy a franciák konkrétan képtelenek voltak azt a játékot játszani, amit eddig az egész világbajnokságon, és ezt többször is elmondtam, hogy nagy Antéval beszéltem, az 50. percig kellett várni, hogy megint az első kaput eltalál a lövés a franciát, tehát ez félelmetes. Hogyan értek?
Előzetes ocok mik voltak? Az előzetes
2-34 volt éjfejből, a franciáknak, és 3-50 körül volt a spanyolokra, emlékeim szerint. Biztos, hogy a hármassal kezdődött a spanyolokra.
Ez valamivel a franciákra tartottál.
Erre akartam kiukadni. Ennyire indisponált francia válogatottat nem emlékszem.
Én megmondom őszintén, tehát én valaki kérdezte, én ugye azt mondtam, hogy a franciák a harmadik csapattal is megnyerik a világban, és ez most már nem történhet meg. Nem történhet meg. De valaki kérdezte egyébként, jó, ezt nyilván félig meddig poénból mondtam, de azt azért komolyan, hogy a franciákat nagy aranyesélyesnek tartottam. Hogy fogalmazzak? Valaki kérdezte, hogy két nappal már elődöntött, és mondom azért, vigyázzunk, mert hiába megy jól, mert jó ment a franciáknak, legyünk őszinték. Mindig szögbe lép egy meccsen egy csapat. És onnan nem
a spanyol is szögbe léphet, miközben neki most már egyre nagyobb az a szög.
Léphet, most már csak egy helyen, egy meccsen tud szögbe lépni, de a franciák szögbe léptek. Most erről beszéltünk az okokról, mert nyilván ez fontos, de mondom, és ez történt a franciákkal, ez az, ja, és még valami. Nem tudtak felpörögni, aminek az okát én abban látom, ezek a játékosok annyi meccset játszanak, hogy valamilyen szinten, most lehet, hogy rossz a szó, mert nyilván van fizikai meg pszichikai frissesség, hogy legyen meg minden, ott áll egy Mbappé vagy egy Barcola, és hiába tudja, hogy ez VB elődöntő, mert ez tulajdonképpen a második legfontosabb meccs a világon, mert a legfontosabb majd a döntő lesz.
Igen.
Meg sokkal fontosabb, mint BL döntőt játszani. És mégis azt vettem észre, nem motivációs problémának hívnám ezt, hogy fásultak voltak a franciák. Ez pedig az, hogy jönnek a meccsek, és hiába szugerálod magadba, hogy ez baromi fontos meccs, egész egyszerűen nem tudod, és ráadásul meg az ellenfél is jól játszik. És innentől kezdve szögbe léptél.
Igen, ezt a szögbelépést, ezt lehet így is megközelíteni, de úgy is lehet, hogy a spanyolok egyébként zseniálisan megoldották ezt a mérkőzést. Tehát ugye ez egy a győztesnek, illetve a döntős csapatnak, vagy nyilván a bronzmeccsesnek is, ez egy 8-meccses torna volt. Egy 8-meccses torna. Ugye belegondoltuk, a spanyolok elkezdték zöldfoszi szigetet jelen, hát egy elég visszafogott teljesítménnyel egy 0-0-át, gyakorlatilag azon kívül, hogy jobbról balra megy, balról jobbra passzolgattak, nem szólt mindent csináltat. Tehát lehet, hogy őt csinálták ezt jól, sőt, hát most már azt kell mondani, mindenképpen, hogy őt csinálták jól, akit nem feltétlenül az elejétől robbantat be ebbe a világbajnokságba, hanem meccsről meccsre építették magukat, és szerintem ezen a tornán, legalábbis az én véleményem szerint, tegnap tegnap játszottak a legjobban. Tehát megölték a franciák játékát, nem tudtak mit csinálni. Persze nyilván lehet onnan is megközelíteni, hogy a franciák gyengébek voltak, de valószínűleg azért voltak gyengébek, mert a spanyolok ezt így meg tudták oldani. És egyébként az sem mellékes, hogy könnyűtlenül kihasználtak. Ugye jött egy, nagyjából egál volt a meccs a 11-esig, de jött egy egészen kapitális hiba, ugye Díny, amikor ott szabálytalantodott, belőtték a 11-est, és könnyűtlenül kihasználták, és onnantól kezdve viszont egyébként ha előtte még azt mondom, hogy 50-50 volt, utána már nem volt esélyük a franciáknak ezen a meccsen.
Most találkoztak először a legkeményebb ellenfélel a franciák a világbajnokság, hogy most említettük korábban a spanyoloknál, hogy a zöldfoki szigeteket,
nem fog, de hát a nem franciáknál... Nem fekszik a franciáknak, ha most itt szakmázok, bár nem vagyok De La Fuente sem és Deschamps sem, ezt szeretném hangsúlyozni, de az embernek mondjuk véleménye lehet azért, és persze ez más itt a kerekasztalnál, mint kint egy stadionban, de a franciák stílusának ez nem fekszik, ez a spanyol stílus. Ezt gondoljuk bele, ez egyébként egy csapatnak sem fekszik. Itt az az alapvető probléma, én megmondom, hogy én hol látom, vagy láttam, hogy ez, ha valakinek a nyakába lehet a sikertelenséget varni, az a Deschamps. Én azért nem értem őt, mert ő ugye játékosként, edzőként is világbajnok, és egyébként nem véletlen játékosként, mert azt hiszem több, nem tudom hányszoros, de több mint százszoros válogatott. És ha belegondol a saját életébe, volt ő VB döntőben 98-ban játékos, csak hogy ő a Zidannal játszott a középpályán, meg hirtelen akarom mondani...
102-szeres egyébként válogatottság
szám. Igen. Tehát az egy masszívabb középpálya volt. Tehát nem, ebbe a francia csapatba nem látom, hogy ki az. Most persze hülye hangzik, mert ez zseniális futballisták. Most ugye a Dembélé az aktuális aranylabdás. Most őszintén a Dembélét, ha összeadom a Zidánnal, ég és föld a két krapek. Megmondom miért. Mert a Zidán egy karizmatikus figura. A Dembélé nem az. Ő hiába tud jobbal-ballal gólt lőni. A Mbappé meg tegnap eléggé elszigetelődött, én azt vettem észre. És hogy akkor a föl nem tett kérdésedre a válasz, hogy miért tartom a Deschamps-ot hunyónak ebben a taktika kidolgozásában. Ő azt gondolta szerintem, hogy ez, tehát most a Mbappéra gondolok, a Barkolára, azután a becserélt Dueyra, hogy ez a sora, ez át fogja játszani a spanyol középpályát, csak egyetlen egy probléma volt, hogy a spanyolok megszállták a középpályát, és ott alakult ki ez a teritorium, tehát bocsánat, azt kellett volna nekik is megszállni, tehát azt mondom, hogy lehet, hogy a meccs rosszabb lett volna, egyébként nem volt egy nagyon színvonalas meccs, hogy meg kellett volna a francia középpályásokkal, tehát több középpályást kellett volna berakni a csapatba, legalább egyel, hogy ne tiritolizzanak rajtam, ne menjen a labdatartásos spanyol játék. Mert azt lehetett látni rögtön, hogy ez nem a labdatartásos spanyol játék, amiből bele lehet szúnyadni, aztán semmi nem lesz, hanem ez egy nagyon is éles. Innentől kezdve egy erős francia középpályával kellett volna fellépni, és ez a szövetségi kapitánynak a hiánya, mert egyébként így a Mbappéhoz sem jutott el a labda, az én véleményem szerint. Tehát ott készítettem az a vadász terület, ott a középpálya ennyi, és ebbe bitang erősek a spanyolok. Na most, hogy miért? Hát tudjuk, hogy a De La Fuente már nem tudom, 17-től U19-ig ezzel a brigáddal dolgozik. Tehát ő megteheti azt, ez tegnap elhangzott, ezért nem is figyeltem fel, de tegnap elhangzott a közvetítésben, hogy neki a Rodri az alapembere, aki ugye Manchester City játékos, nem pedig a Pedri, aki ugye Barcelona játékos. Ezt ugye elgondolkoztam, furcsa dolog, de hát annyi jó játékosa van ő. Akkor tulajdonképpen egy nem igazi csatára van az Oyarzabal esetében. Ez egy őszintén lehet kinevezett csatár. Most bár lenne nálunk egy-két ilyen, de most minden. De magyarul ugye nem. Tehát egy nagyon jó ez a labdajáratásos játék van, tehát mondom, tehát magyarul még nem is kell neki egy olyan csatár, mint mondjuk a franciáknak. Ennyi, azt nem akarom ezt tovább ragozni, bocsánat.
De hogyha ha a középpályát említetted, ugye igazából az is kulcs volt, hogy az Olisét nagyon kivették ebből a meccsből. Ugye Aszlati azt hiszem 5 gólpasszt adott a VB-n, mozgatta a csapatot, és tekintve az, hogy őt kivették a játékból, az előlévő 3 támadó, hoz nem jutott el a labda, nem tudtak helyzetet kialakítani, mert egyébként ő volt az agya ennek a csapatnak az elmúlt meccseken. Tehát ezt nagyon-nagyon jól csinálták, ugye le is serélték Oliszét, mert jól látszott, hogy nem tudja megoldani azt, amiért egyébként.
Teljesen igazán a Mikinek, de akkor fölteszem a kérdést. Ha én vagyok a Deschamps, egyébként egy nagyon jó, én ezt nagyon jó edzőnek tartom már az egész, tehát úgy beszélgetünk róla, akkor nekem azt végig kell venni, hogy ezek az én kulcsembereim hogy játszottak. És egyébként az Olisze, hiába a Dembeli az arra labdás, ezen a világbajnokságon nem játszott rosszul az Olisze, nagyon gólpasszokat adott. Tehát ha megpróbálok a De La Fuente fejével gondolkozni, hogy kit vesz ki a játékból, akkor persze a Mbappét kiveszem, mert ne szaladgáljon, mert ez egy nagyon ügyes játékos, virágnyelven fogalmazza, de a másik tényleg az Olisz, és meg tudták csinálni.
Kitaláltak
valami. Bocsánat, szűkre, tehát nem hagyták futni a francia csata. Én itt a múltkor mondtam, hogy ez egy nagyon meleg ez a francia válogatott, mert a Mbappé, a Barcola, a Doué, ezek ott rádviszik a labdát, süty, elrúgják, kész. A legegyszerűbb játék, és ezt nem hagyták nekik játszani.
De most igen, elmondtad, hogy mi lett volna a francia ötlet. Végig azt éreztem, mint egy természetfilmet nézek, 2 hasonló erőt, de az egyik megmarja előbb a másikat. Jött ez a 11-es. Uh-huh. És onnantól lebénult szinte a francia válogatott. És én nagyon szerettem nézni ezeket a testbeszédeket. Nagyon sok mindent elárul egy játékos hangulatáról, formáráról, napi formájáról. És nézem, Mbappé, szabad rúgás, föltekerte a második emeletre, jön, nézem, hát ebből nem lesz fordítás, se, még egyenlítés se. És úgy, teljesen úgy éreztem, hogy amit mind a két gárda nyilván kimegy valamilyen stratégiával, ami előbb dobott egy 6-ost a társasjátékba a spanyol gárda, és onnantól kezdve abszolút az ő akarata érvényesült, lebénította gyakorlatilag ezt a számomra, egyébként tök jók voltak eddig a franciák, és én is egy... De az, hogy ennyire pöpecül működött a spanyol gárda, az egyszerűen, ahogy mondom, frusztrálta a franciákat. Tehát semmi. Akartak valamit, és itt jön be mondjuk a Deschampsnak, hogy valamit kellett volna lépnie. És nem jött elő senki, aki vagy az edző, tehát a padról valami, vannak ilyen ivószünetek, vagy nem tudom, de se a pályán nem volt valaki, aki egy új impulzust adott volna. Egyszerűen hagyta magát lefolytani, lebénítani. Nem. És ez egy kicsit közszegy, ez abszolút nem a franciák napja volt. Pedig az ünnep napja lehetett volna.
Most én teszek fel egy kérdést. Ugye nem, nyilván ti is láttátok a meccset. Ott felvetődött az, ez tavaly volt, mert már keverem a dátumokat, már öregszem, de tavaly volt a Nemzetek Ligán döntő. Ugye ez az 5-4-es meccs.
Igen. És honnan, milyen forgatókönyvvel lett?
De milyen forgatókönyv? Hát úgy lett, hogy nem, hogy vezettek bőven a spanyolok. Hát ezt kellett volna, szerintem, ezt kellett volna a Deschampsnak, tehát nem az, hogy följöttünk 5-4-re, hanem...
De
hogy
a meccsben nem volt ez benne? A tegnapi meccs.
De szó se róla. Nem, hát de most én kérdezek vissza, ugye rajtam mindig röhögnek, mert ugye én sokáig nem tudtam, hogy mi az az XG. Egyébként most is vannak kételjeim, de hát most tudom, hogy mi az az XG, de most is vannak ennek a úgymond megmagyarázásával kételjeim, mert ugye azt szoktam mondani, hogy aki ért a futballhoz, odáll a korlátra, azt mondja, igen, ez jó, de most ez akkor menjünk helyzet. Tovább. Ez jó, most már annyi, olyan magas szintű a foci, hogy tudomány lett. Tehát, na de akkor ott van a Deschampsnak, ott van a csapata, hát az megnézi az utolsó 4-5 francia-spanyol meccset, amikor egyébként szerintem a játékos állomány kétharmada ugyanez volt. Hát a tavalyihoz képest tudja, hogy ugyanez volt. Hát akkor megnézem, hogy miért bukom
meg. Nyilván megnézte itt egyébként.
Hát persze, nyilván.
Valami. Ez a 11-es egyszerűen meg ilyen mozdulatot érted, be nem nézek.
Ilyet a Modric csinált az angolok ellen az első horvát meccsen, ugye? Pont ilyet.
Addig nagyjából egyáltalán volt azért a meccs, tehát a spanyoloknál volt többet a labda, de attól...
Ezen a szinten 2 hasonló erő csap össze.
Engem az lepett, mert hogy egy ilyen pillanat, amelyik valóban egy olyan szempontból véletlen volt, hogy nem tudatos szabálytalanság volt, stb., de ettől még szabálytalanság volt, de egy ilyen pillanat gyakorlatilag, ahogy mondtátok is, teljesen tönkre vált a tárthoz, mert onnantól megváltozott a játék.
Igen, erre mondom, most veszem elő azt, amit a legelején mondom, mat vagy, 1600 meccset játszol évente, hiába ez a VB elődöntő, egyébként egy elvetért mozdulat volt, legyünk közülték, ott fenébe rúgta, vagy hogy ott, szerencsétlen, egyébként a Grundonban ilyen, hát most nem nézel föl, amikor oda...
Hát és ennyi idő nincsen, amikor a Jamal van ott az oldaladon.
Hát ez tudnom idő kell. Nincsen, hát erről van szó.
Akkor a 16-os vonalát csípett. Igen, tehát, sőt, igen.
Így van, jó, mindegy.
Egy kihagyás.
Jó, tehát kihagyás, ez rendben van, tehát ez egy hiba. És utána jön az, hogy jó van gyerekek, hát mi nem a 85. percben kaptuk a gólt, ennyi, oda kell menni, csinálni kell. Na most ez nem ment, hogy oda kell menni és csinálni
erre
kell.
Mondta,
itt erre mondom a fásul.
Se padról, se
senki nem volt, így mentek el. Hát igen, kéne
szürke.
Fordítva.
Te mattot mondasz,
igen, szürke. Igen, ma, igen.
Hogy Szápölcsi bácsi, az is egy szín. Szürke ja. Vagy fiam, az is egy szín.
Így búcsúzunk most ettől a blogtól. Picit szusszolunk, jönnek hírek, aztán pedig folytatjuk a Nemzeti Sportkört.
Ez a Nemzeti Sportkör. A Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszóra?
Nagyon jó megúszó voltam.
Vágtáztam a rohanó szarvasok után.
Mondom, hát ez nem lehet.
Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
Imogoszú!
Úszogumi!
Pontos!
Ó, magyarul!
A nyelvújítás előtt!
Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
Műsorajánlót hallottak! Hírek a Nemzeti Sportrádióban!
Elhunyt minden idők egyik legsikeresebb magyar ökölvívó edzője. Közös dróngyártásról döntött az Unió és Ukrajna. Marad a füllet meleg idő helyenként a záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
Ma este eldől, hogy Anglia vagy a címvédő Argentina lesz-e Spanyolország ellenfele a labdarúgó világbajnokság vasárnapi New York-i döntőjében. A tegnapi elődöntőben az Európa-bajnok spanyol válogatott 2-0-ra győzte le Franciaországot. Így 2010 után jutott be ismét a fináléba. A 21 órakor kezdődő atlantai elődöntőt, az angol-argentin összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Nehéz csoportba került a Vasas Óbuda a női röplabda bajnokok ligájában. A magyar bajnokot az előző idényben egyaránt negyeddöntős török Fenerbahcséval és az olasz Milánóval, valamint a francia Levallois-Paris együttesével sorsolták 1-4-esbe. A férfi röplabda bajnokok ligája első selejtező körében a Kaposvár ellenfele a bosnyák Napredek Ozsák lesz októberben. A verseny történetének legszínvonalasabb eredmény sorozatát hozta el a 16. Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj. A tegnap megrendezett viadalon 8 versenyszámban dőlt meg a versenycsúcs, az egységes pontszámítás alapján pedig a rúdugró Klassz is Armand Duplantis érte el a legjobb eredményt. Kuramagomedov Murad 2 győzelemmel és 1 vereséggel a bronzélemért mérkőzhet a szabadfogásúak 74 kg-os súlycsoportjában a budapesti Poyák Varga Kozma birkózó versenyen. Hosszú betegség után elhunyt Szántó Imre ökölvívó mesteredző. Korábbi szövetség kapitánya, aki a sportág eddigi utolsó magyar olimpiai aranyérmében. Kovács István 1996-os atlantai sikerében is nagy szerepet vállalt. A válogatottat 12 esztendőn át irányította. Szántó Imre szeptember 7-én lett volna 83 éves.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között megvitathatják a közösségi közlekedés versenyképességének javítását célzó intézkedéseket. Emellett az országgyűlés tárgyalhatja a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvény módosítását is. Együttműködési megállapodást kötött az Európai Unió és Ukrajna a dróngyártás növelése érdekében, jelentette be az Európai Bizottság elnöke Kijevben. Ursula von der Leyen azt mondta, a megállapodás egyesíti az ukrán találékonyságot, valamint az európai ipari kapacitást és Ukrajnának védett gyártóhelyeket biztosítanak. Az Európai Unió 2028-ig meghosszabbítja az ukrajnai háborús menekülteknek járó ideiglenes védelmet. Ez csak azoknak kell biztosítani, akik eleget tesznek katonai kötelezettségeiknek Ukrajnában. A korlátozás csak az új kérelmezőkre vonatkozik. Az érintettek kaphatnak egészségügyi ellátást, dolgozhatnak, a gyerekeik pedig állami iskolába járhatnak az unió tagállamaiban. Budapesten fogták el a kölni lövöldözőt. A 33 éves német férfi május végén több lövéssel életveszélyesen megsebesített egy embert, majd elmenekült. Nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, közölte a Nemzeti Nyomozóiroda. A német hatóságok 10 nappal később tájékoztatták magyar kollégáikat, hogy a gyanúsított Budapesten tartózkodhat. A férfit ezután néhány órán belül elfogták Budapesten, kiadatásáról később gondoskodnak. 10 órán át lógott fejjel lefelé egy férfi egy horvátországi kanyonban. A Sibeniki hegyi mentőket tegnap este értesítették arról, hogy egy ember eltűnt a Csikola folyó mentén. Keresésére több egység indult drónokkal. Több órán keresztül pásztázták a területet, végül egy meredek sziklahasadékban fennakadva találták meg. A szerencsétlenül járt túrázót emelőeszközökkel mentették ki, majd kórházba vitték.
Közlekedés.
Karbantartás miatt rövidített útvonalon csak a keleti pályaudvar és a Móricz Zsigmond körtér között jár a 4-es metró péntek este 10 órától vasárnapig.
Időjárás.
Hüllettidő lesz, a napsütést záporok, zivatarok zavarhatják. Este átmenetileg kitisztul az ég, de a Dunántúl nyugati részén további erős helyenként felhőszakadás is lehet. Holnap a legtöbb helyen kisüt a nap, a Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok lesz, péntekig marad a hőség.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 38 perc a pontos idő. A mikrofonát abra is Jó András, a műsorvezető, és itt van velünk Spiller István, Turi Gábor is. Szűcs Miklós, labdarúgásra folytatjuk világbajnoksággal. Ugye már kiveséztük a francia-spanyol mérkőzést, és spanyolok döntőben vannak már. És hát a ma este elődöntőben Anglia és Argentina játszik majd este 9-től. Már lehet nagyon sok cikket olvasni nemzetisport.hu oldalon, az Isten keze, és stb. Stb. Hát milyen mérkőzésre számítotok?
Az egy jó meccs volt.
Bizony.
A gólt, ezt a híres gólt leszámítva is piszok jó meccs volt.
Már szerintem az első fél idő nem volt annyira jó egyébként.
Én azért, akkor még elég gyerek voltam, de az emlékszem, most is szeretnék olyan korú lenni. Szerintem ugyanez. Most elő lehetne hozni itt akkor is egy falklandi csatát például. Ez a két ország most történelmileg nem szerette egymást, nyilván halványultak, de akkor az akkori meccset is beárnyékolta ez a falklandi villongás. Ugye angolok, argentinok között az a dél-amerikai partjainál levő szigetcsoportnak a... Milyen érdekes, hogy akkor kirobban egy háború, és egyik csapatot se tiltják el. Más, megváltozott a világ, megváltozott a politika, de inkább most mi ugye egy sportrádió vagyunk, de nem akarok történelmi órát se tartani, se arra terelni. Szerintem veszett jó meccs lesz. Már csak azért is meg, mert hogy mondjam, tehát az angolok, mint a sportág atyai, azok most nagyon érzik a csít, és az argentinoknál pedig hát karizmatikus egyéniségek, messziről nem is beszélve, életkorából fakadólag most még abszolút alapember, és rugdossa a gólokat, úgy, hogy hagy ki 11-eseket, többes szám. Szóval abszolút adott szerintem egy arra, hogy 9-kor mindenki ott legyen a tévé előtt. Aki meg szerencsés, az meg a helyszínen.
Hát nehéz így összehasonlítást tenni, mert ugye egy Maradona az Maradona, tehát szerintem azért majd jóval utána
fogják. Maradona Messi hasonlítása, gondolsz?
Igen, eldönt. Én csak azt szeretném mondani, tehát én nem is fogok állást foglalni ebbe a kérdésbe, hogy ki a jobb futballista, mert egyébként szerintem nem is nagyon lehet összehasonlítani. Tehát viszont a két csapatot össze lehet hasonlítani, mondjuk azt a 80, ugye mert 86-ban is ugye igen, német-argentin, és 90-ben is német-argentin döntő volt, és ugye 86-ban nyertek a Maradonáik, és 90-ben a németek. De azt akarom mondani, hogy a 86-os világbajnok csapatban nagyon gutakodunk a fejünkbe, akkor ha hirtelen akarunk játékost mondani, hogy ki az, akit Maradona mellett ki lehet emelni, az a Ruggeri, ugye a középső védő, meg a Burucsága, aki azt hiszem gólpasszal ad. Na mindegy, hogy a lényeg az, hogy ebben az argentin csapatban sokkal több úgymond klasszis van, mint abban az argentin csapatban volt, és ez az argentin válogatott, mert zömében, nem csak a törzse szerintem, 9 játékos szinte, ugyanaz, mint a 4 évvel ezelőtt győztes csapatnak, ahol bebizonyították, tehát 4 évvel ezelőtt, igen, ahol bebizonyították, hogy igenis ez a csapat tud a Messiért harcolni. Most, ha ez ugyanez a fajta közösségi szemlélet megmarad, és nem borulnak el, mert az argentinokra néha elszoktak volt, akkor szerintem ugyanúgy lehet erre a csapatra építeni. Tehát magyarul, most már persze nem a Messi világbajnoki címért kell, mert az ugye megvan, de azért nyilván az egy jó példa.
Az nekem nagy kérdés lesz a mai mérkőzéssel kapcsolatban, hogy Messi ugye mit bír? Ez a 7. mérkőzése lesz.
És eddig nem olyan pihentett.
Nem. Gyakorlatilag egyszer volt talán az, hogy csereként jött be, de akkor is lőtt gólt azon a mérkőzésen. De
jó, de elősétálgatott, tehát ott pihent közben.
Pihenten lövöldözte a gólokat.
De én az előző meccsen már éreztem rajta a fáradtság jeleit, tehát már nem azt mondom, hogy nem volt annyira friss, igazából
de az ellenfélnél nem érzed ugyanezt?
Nem, tehát
frissebbnek
tűnik neked? Pont azt érzem, hogy például a Bellingham az egyenes ilyesésre szakaszra érkezett
és
meg.
És milyen tehát form?
Elképesztő formában van.
Ránézel és meg ilyen fitness vagy bodybuilding magazinok.
Abszolút.
Tehát és annyira fürge, igen, elképesztő.
Gyors, technikás, okos.
Jó tud fotballozni. Nagy, ez fontos.
Az olyan nagy baj.
Tehát nyilván nem a grundokhoz hasonlítom, tehát nyilván mind válogatott szintűek, de azért az angol csapatban van akinek a fizikumot jobban ki lehet emelni, de a Bellingham tud fotballozni.
Én a Bellingham egyébként bajba vagyok, mert nem tudom kihez hasonlítani. Tehát nekem egy picit ilyen zidános mozgása van olykor.
John Barnes egyébként, ha már angol, de aha, sokkal jobb kivitelben a Bellingham. Tehát ugyanúgy színes bőrű, nagy jattos test, ahogy szoktam mondani, biztos butorszállító volt fiatal korában.
Diákunkák költözhetőségek.
De az Zidane egyébként nem rossz hasonlat szerintem, nem rossz hasonlat. De visszatérve, hogy csak befejez az előző gondolatot, hogy az nekem nagyon nagy kérdés, hogy mondom, hogy a Messi mit bír, mert azért, ahogy viccesen, de azért félig viccesen mondtad, hogy erősétálgat. Tehát ugye azért ő, tehát a gyakorlatilag, most nagyon lesarkítom, 10 és felen fognak játszani az angolot, az a fél az időnként 2-t ér, de időnként valóban felett. Kérdés az argentinoknál, úgyhogy kérdés az, hogy ezt az angolok mennyire tudják kihasználni majd, mert viszont az angol csapatnál szerintem a nagyon számít majd az erőlét, mert abban jut nagyon jók, szerintem erőlétben nagyon jók, dinamikusak mennek. Nagyon nagy kérdés, mondom számomra, hogy mennyire tudja elviselni egy ilyen ellenfél ellen az argentin csapat, mert lássuk be az argentinokat, azért olyan nagyon-nagyon erős ellenfelük itt a útközben nem nagyon volt a tárcsata.
Mondjuk itt nem.
Mondjuk rezgett a léc egy párszor.
És így is rezgett a léc, igen. Tehát most találkozott egy olyan ellenféllel, ahol szerintem számíthat az, hogy Messinek 10 jó perce lesz, vagy 40 jó perce.
Anglia utolsó VB aranytól, tehát generációk koptak ki.
66, ugye?
Igen, 66 óta, igen.
Tehát, én még nem is értem akkor.
Mondjuk viccesen mondanám, hogy az annót elidézhetnéd, hogy a Messinek teljes legyen a VB érem korrekciója, mert ugye az arany meg az ez is megvan már neki, a bronz még nincs, tehát
a Messinek... A franciák testén átvezett a bronz éremhez.
Igen, na mindegy, szóval ez egy nagyon jó meccset vártok. Én azt mondom, hogy határeset.
Legyen olyan legalább minimum a tegnapi, de annál meg nem lehez jobbat nyomni.
Olyan lesz, mint a tegnapi, szerintem, de én olyan kiemelkedőt nem érzek a mai meccsben sem. Pontosan
én minimum
ezért...
4 gólt várok, mert csak azért kötözködjek.
Szerintem jó mérs meccs lesz, de hogyha az argentinok mennek tovább, akkor a döntő azért pokoli rossz meccs lesz, én szerintem. Két hasonló kaliberű játék.
Igen.
Típus, úgyhogy én inkább erre gondolok, de még azért ott nem tartunk, viszont ott tartunk, hogy panasz nyújtott több a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnál Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnök ellen a politikai semlegesi szabálynak megsértése miatt, hogy a Fair Square emberi jogi csoport szerint Infantino a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott tárgyalásaival többször is megsértette az olimpiai kártát, és a NOB etikai kódexét, a leghevesebb indulatokat a Florin Balogun ügy kezelése váltotta ki, amikor az amerikai válogatott csatára egy mérkőzéses eltiltását a FIFA fegyelmi bizottsága felfüggesztette, így ugye pályára léphetett a Belgium elleni 8-at döntőben. És? A döntést Trumpnak az Infantino az intézet telefonhívás előzte meg. Hát ilyet azért nem igazán hallunk, hogy egy aktuális elnök intéz egy telefont a FIFA elnökének.
De olyat sem hallottam, hogy egy aktuális elnöknek lövéses nincs, hogy mi az a piros.
Ja, ez nagyon jó. Igen. Tehát kellett nézni, hogy ez mit jelent pontosan, majd felhívta.
A Trump az, mit tudom, most lehet, hogy mit, néz egy hokimeccset, lehet, hogy mi az a korunk. De ehhez képest
kijelentette, hogy nem volt jogos a kiállítás, ahhoz képest, hogy nem tudja, mi az a piros lap. Ehhez képest kijelentette, szóval...
Infantino megmondta, hogy hívjon nyugodtan, a Trump azért jóban vannak, de szerintem más elnök is felhívja az Infantinot. Az Infantino meg azt mondta, hogy bizonyíts be, hogy a FIFA illetékes bizottságának semmi köze nem volt ehhez a telefonhíváshoz, hogy módosították. Tehát az Infantino, ő nem beszélt, ő csak megkapta az ítéletet, átolvasta, az arra esetleg tud reagálni, hogy helyesnek tartja, vagy nem, de egyébként szerintem ezt nem fogja megtenni. Nem tudja senki a földön bebizonyítani, hogy egy Trump hívás miatt történt ez, mert ellenkező. Aki tudja, az nyilván meg annyira benfentes, hogy miért döntöttek úgy, hogy ez tényleg egyébként egy nagyon érdekes dolog volt, hogy Balogant miért engedték után játszani. Engedték, a belgák meg lepofozták őket utána. Az lehet, hogy nagyobb harci szellemet váltott ki.
Igen, egyébként ez lehet, hogy visszájára sült el, de ugye egy terapi meccsen nem tudom, mennyire figyeltétek, hogy Infantino, amit mutattál, attól elég nagy füty volt a stadionban, tehát, hogy hát finoman fogalmazva nem...
Na, de bemegy az NBA elnök, NHL elnök, azokat is kifütyölik.
Azért nem biztos. Tehát nyilván
az mondjuk Trumpra meg rálőttek, nem akarok viccet kreálni belőle, de nem egyszerű dolog.
Szóval az, hogy most panaszt nyújtanak be ellene, hát nem tudom, hogy ennek mi ezt lehet tudod, a fogalata.
Ennek a szervezetnek az a dolga, hogy panaszt nyújtson be.
Igen.
Meg hogy jelez, hallottál róla egyébként? Bármikor van egy ilyen szervezet? Tehát, hogy életjelet.
Abszolút, persze.
De minden reggel ezt olvasod. Tehát, hogy kinyitod, és az ő jelentése.
Meg a panasz, igen.
Neki az életjelet adjon, nyilván egy szakszervezetnek az a dolga, hogy jeleket adjon, hogy mi megvédjük a munkavállalókat.
Igen.
Aztán egy másik dolognak meg az lesz, hogy nagy évben tojnak rá.
Ugye az egy dolog, hogy negyedekre bontották most a világbajnokságon a mérkőzéseket.
Amerika kedvér, ugye, ez is az Infantino
reklámszünet Amerikában.
Vagy lelkén szárad, ez attól függ ki, hogy gondolja.
Igen, és ugye most kiderült, hogy a döntő viszont a fél időben nagyjából 25-30 perc lesz.
Azt hittem, hogy fél óra lesz.
25-30 perc, igen, ugye lesz 4-5 előadó.
Elmondtam a két színpadot, most pakoltam ki egy öltözőt, ennyi idő volt.
Egy kicsit, ugye...
Csak közben nem lépett föl Shakira, csak itt, mert...
Igen. Értem én a sót, mert én mindent értett, de ugye a futbalistát, akikről szól a VB, és akinek el kell dönteni, és akik a világ...
Most beszéltünk meg, hogy fáradtságot látsz, hát extra 10 percet kaptak azok,
akik... életük meccsét játsszák, lehet, hogy soha többet nem lesz ilyen alkalmút, őnek itt ott arra kell ebbe a félórába koncentrálniuk, hogy nehogy lemerevedjenek, hogy teljesen megfelelő állapotban jöjjenek ki 30 perc után, úgyhogy nincsenek ehhez hozzászokva.
Neki kap egy masszört meg valami kurva.
Nyilván azért ezt a stáb megoldja.
Jó fog jönni a 8. meccsre már az a kis 10 perc.
Figyelj, most mondom neked, hogyha valamelyik a második fél időben veszíti el, biztos, hogy ez lesz, hogy...
ivószünetnél is tehetett volna.
Viszont amikor átutalnak a számlájára, veszett sok pénzt, mert ugye ezek konvertálódnak, tehát ezért tud a FIFA annyit adni a résztvevőknek, a továbbjutóknak, az elődöntősöknek, mert ennyi pénz kasszál belőle, és visszaoszt. Olyankor, amikor egy sportoló meg még egy nullát kap a amúgy sem kicsi fizetéséhez, akkor meg bírja már ki azt a plusz 10 percet. Nekünk szurkolóknak lesz trutyi, mert még iszok egy sört, mert több időd lesz a színedbe, de a sportolóknak az anyagi oldalába ez maximálisan jelentkezik. Egy olimpiának is úgy osztják be az úszódöntőket, vagy az USA számára fontos sportágakat, hogy az ő időzónájuknak megfelelően legyen az úszódöntő. Egy Phelpsnek az úszódöntője dregje volt. Te láttál már renget? Nem. De USA miatt, mert az NBC annyit tejel a NOB-nak, itt meg a FIFA kap annyi veszett pénzt, hogy majd 64 csapatos lesz a vége.
De ezt nem a játékosokkal beszélik meg.
Hát igen, nem,
erről van szó. Ez a játékos kap belőle.
Persze, azt mondod, a játékos nem azért megy el a VB-re játszani, igen, mert kap belőle, kattog a pénztárgép, és hogy mennyit kapok ezért, hanem azért megy el, hogy VB-t nyerjen.
Na, most a VB döntőről beszélünk. Tehát ha VB döntőn szereplő csapatot játékos, hogy megkérdett, hogy mi a fontosabb neki abban a pillanatban, a pénz vagy a világbajnoki cím.
Persze.
Biztos a világbajnoki cím.
Viszont az infantom mindig fölteszek, én még a járda szigeteknek is 10 millió dollárt tudok adni, csak azért, hogy ott valami műfűves pályát átadjak. Mert lesz rá zséje.
Hát nem tudom.
Én se értek vele egyet, viszont legalább pénzbe jelentkezés. Nyilván Messinek teljesen mindegy, ő már szerintem nem nagyon lesz számla befizetési gondja az élete hát a levőző.
Sárga cse nem fog, igen,
ez a barna. De ahhoz, hogy ilyen létszám mellett rendezhess VB-t olyanoknak, akik egy zöldfoki köztársaság, tehát nekik baromi olyan az a sok 10 millió dollár, amit egy VB szereplésért, meg még továbbjutásért, meg nem tudom miért, igen, kapsz.
Na, van még egy szűk 5 percünk. Maradjunk labdarúgásra, jöjjünk egy kicsit haza. Ugye az Eto'o a BL-s rejtező hazai visszavágó ilyen 2-2-t játszott a Reykjavik ellen, így 3-2-es összesítése kiesett a konferencia ligába. Ez egy hatalmas gyomros most szerintem a győri szurkolóknak. És most szándékosan a győri szurkolókkal
kezdem. Ami a bajnoki cím óta ott történik.
Az egy pokol.
Tehát edző elmegy, nem tudnak...
Erőnléti edző is elmegy.
És a siker sem jön.
Nagyon fontos tényező volt a győrnél, és most már lesz a Fradiba.
Egy viki, érted?
Nem tudom, tehát én vitába keveredtem egy tisztelt kollégámmal, aki...
Nevezzük,
Nem. Hogy ő azt mondta, hogy nagyon kevés idő állt az edző rendelkezésére, én pedig föltettem a kérdést, hogy biztos, hogy ez az edző kellett-e Győrbe. Efraín Juárez, akit egyébként onnan tudom, hogy a munkásságát, hogy a Borsos Laci, a mi egyik VB tudósítónk Mexikóba, amikor kiderült, hogy itt a Juárez az edző, akkor ott utána kérdezett, és akkor ott valamelyik mexikói klubba dolgozott korábban. Én innen tudom az ő munkásságát. De egyébként konkrétan, hogy mit, azt nem, de azt tudom, hogy edző volt. De most nem gúnyolódom, ezt most halálkomolyan mondom, de most ez az edző kell a Rába partján. Tehát én ennek nem tudom a, hogy mondjam, tehát ennek a munka... Nem, most ennek nem tudom a munkamenetét. Tehát nyilván menedzserek vannak, de hogy miért épp ezt az edzőt, nem akarom rajta elverni a portfélét, és ne essék, mert úgymond azért Győrben elég rövid a kispad, meg tényleg hirtelen kellett volna csapatot csinálni, bár olyan sok ember nem ment el, ugye, ahhoz képest, amit mondtak, hogy elmegy a Vitális meg a Tóth.
De még elmehetnek.
De jó, de még
tegnap még ott voltak.
Tehát tegnap még tehettek volna a csapat továbbjutásáért. Így alakult. Egyébként én is azt mondom, hogy persze Izland most már tényező a futballban, de hát mi azért legyünk már még inkább tényezők.
Amit most mondani fogok, azt nem felmentésként mondom, félreértés ne esély, pedig is azt gondolom, hogy tovább kellett volna jutni. De az egyik oldalon ott volt a Győr az előbb elmondott problémákkal, új edző, problémák, stb. Rövid idő, felkészülés, és nincs bajnokság. De a másik oldalon ott van a Reykjavik, ahol megy a bajnokság, játékban.
Miki, bocsáss meg, a Győr pontosan tudta, hogy mikor fog pályára lépni, amikor bármiféle vezetői döntés született.
Így van.
A bajnoki címet, melyik kupába fogok indulni, melyik körbe csatlakozok, játéknapot tudok, hát ahhoz igazítok egy menetrendet, hogy hogy rakom össze a csapatot.
Hát igen, csak a menetrendet szerintem menetrend nem volt, csak az fölborította az, hogy május 29-én jött egy bejelentés az edzőtől, tehát szerintem, tehát ha azt tudták volna előre.
Föl kell.
Jó, nem mondom, hogy, tehát én nem azt mondtam, hogy fölmentem a Győr, csak azért a seprenyő, másik seprenyőben ott van ez, hogy egy új edző, nyilván új stílus, kevés idő a felkészülésre, nincs tétmeccse, de a másik oldalon ott van egy. Aki egyébként
de tovább akarsz jutni?
Igen, a Viking úr, most nem minősítem ezzel se pro, se kontra az izlandi bajnokságot, de az izlandi bajnokságban nagyon jó, aztán 14 meccsből 13 győzelemmel áll. Tehát ez,
és megy a bajnokság
közül. És megy a bajnokság, tehát azért ezt is figyelembe kell venni, mind a mellett, hogy ez nem menti föl, de egyfajta nézőpont ez is szerintem.
Láttam már nagyon-nagyon sok mélyrepülést, és ugye itt szóba került az, hogy az Etónak rövid a padja, és ugye itt Mohai Dominik is az első órában elmondta, hogy azért itt van benne olyan opció, hogy jó sok játékos elmehet még az Etóból, mondjuk legyen jó sok, akkor 2 vagy 3, az már soknak számít egy ilyen csapatnál. Lehet, hogy ebben az új szezonban csapatban arról fogunk majd beszélni szezon közepén, hogy az Etó a sereghajtóknál van.
Elképzelhető.
De mondjuk a nemzetközi kupában meg nem lesz érintett, akkor meg nem lesz ez a kettős terhelés.
Bocsánat, a sereghajtó lehet, hogy túlzás, de középmezőny, akár.
Uh-huh. 8-9-én itt ülénybe őket.
Hát most ebben az új idényben nagyon nehéz kiszámolni, tehát el is oda bizony. Most már ugye bejelentették a közvetítést, tehát most már a csapatot valamire most már tudnak kalkulálni, de azért nagyon-nagyon nehéz szerintem most látni, hogy milyenek lesznek az erőviszonyok az új idénybe, tehát van egy vagy két csapat, amelyik jobban erősített, a többi inkább szinten tartja.
De
vagy
még
akár...
hozhatnak bárkit, bárhova.
Hát
Kélona veszt ugye
lecsérzni. Ahol még megy a VB.
Igen, igen. Na röviden, még van egy nagyon-nagyon kevés időnk.
Na azt értettem egyébként, persze értem, hogyha itt BL maradt volna,
igen,
akkor ide jön, hogy akkor itt most kicsit megrisszálja magát, és utána eladják, de hova?
39 éves.
39 igen. Évesen, amikor van egyébként két jó kapusod, a Petrás meg a Megyeri. Na ez az első kérdésem egyébként, úgymond szakmailag. Egyébként PR-nak marha jó, csak lett volna, tehát ugye lett volna, tehát ez nem játszik. Tehát,
mint a Fradi és a Kejta.
Most a Kejta van az a különbség, a Kejta most marha jó, én szerintem.
Jó, okay, igen.
Jó, igen, tehát de igazad van, értem, mit mondasz, tehát ki kellett böjtölni, amíg jó lett a Kejta, szerintem most egy húzó ember lesz, de mindegy, ez egy más kérdés, bár így legyen. Miki, neked mondom, mert te Dózs, az újpesti szimpatizás vagy, te nem örülsz ennek, de nyilván egyébként, mint magyar csapat, nyilván a Kejta, hogy jó játszik, azért az fontos dolog szerint.
Akkor picit beszéljünk a Fradiról is még. Ugye holnap a Fradi a Vojvodinát fogadja majd az Európa Liga selejtezőjében, és az első meccset a Fradi idegenben 2-1-re megnyerte. Meg lehet a továbbjutás?
Meg
lehet a győzelem?
Meg bőven. Ott is volt egy-két necces szituáció, de a Fradi azért azt, ahogy kellett, lehozta azt a meccset. Idegenben is sikerrel jön. Szerintem plusz azóta még jobban összerázódnak, összeszoknak, azért voltak jövés-menés. Szerintem ez a fajta szint, ez a Fradinak, ez nem okozhat gondot, és nem is szabad, hogy gondot okozzon szemben mondjuk a Győrrel. Én a Győr további utóra reméltem, és nagyon nem örülök, hogy a Győr kiesett. A Fradinál pedig nem azt mondom nagy szavak, hogy elvárom, hogy tovább jusson. Mondom ezt úgy, hogy ha az első eredményt nem tudnám, tehát nulladikőnél lennénk, ezek után meg még jobban.
Gábor, én elvárom, tehát 2-1 után azt kell mondjam, elvárom.
Itt egy 3-0 itthon.
Azt nem mondom, csak a további mondom, sima további.
Én hangomon szóltuk.
Én is azt gondolom, hogy a Fradi ezt az akadály azért veszi, én már minden gond nélkül.
Ez nem a Fradi szintje, ez az akadály.
Legyen és Piller is van a Tori Gábornak és Szűcs Miklósnak köszönjük szépen, és folytatjuk a Sportkör után a hazafutást.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sport Rádió Vita műsora.
Jön a süti, jön a finomság, jön a bambi, jön a mennyország, jön a halál, aki megoldja, jön a bomba, jön a hop, 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 ez a szeme, amit bezárunk, ez a szíve, amit kitárunk, ez a halál, aki megoldja, jön a bomba, jön a hop, 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 hop. Gyere bomba, mondd el nekem, hogy mit szeretnél. Gyere bomba, úgy szeretném, hogy szeress belé. Megy az olaj, megy a vagomba, jön a bomba, jön a hop, 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 ez az élet, ez a börtönő, szabadulnék a börtönből, ez a halál, aki megoldja, jön a bomba, jön a hop, 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 hop. Gyere bomba, mondd el nekem, hogy mit szeretnél. Gyere bomba, úgy szeretném, hogy szeretném.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
És a zeném adtam neked, de semmiben se vetted. Nem ez az első eset. Ezt a moszút bütyög, én nem először láttam, hogy a hátamon másztak fel, utána megálltam. Egyedül, amiben engem adtak, és még följebb is áll nekik, úgyhogy meg is martak. De a folytatásról az nem maradt át esünk. Mi mindig itt vagyunk, őket meg leúzták a retyót. Te tényleg azt hitted, hogy csak úgy belén ugatsz, és utána meg minden szárazon meg úszhatsz. Az esküdet látom, te csak viccnek vetted. Pedig mi felénk a nyolcban nincsen nagyobb kincsen, mint a tökön meg a szavad. De az neked nincsen, ezért hiszek szólam. Miféle vagy te, azt én ma már vágom, és hogy neked segítettem, a szállom és bánom.
Oh, yeah. adod. Igen, ez volt az a szlogen, amit voltam olyan hogy szépen meg is ettem, és ahogyan ígértem, neked meg anyádnak, bevetettem mindent, és meg is volt a látszat. Nem lett volna baj, csak kezdtem azt látni, hogy lusta vagy, és még igazán örülni se puszta semminek, amit együtt elértünk. 8 évvel a hátunk mögött ennyi sztárral ürünk. Nem volt se nekem, se másnak a brigádba, hiába szóltam, hogy szálljál már magadba. Én tudom, hogy tőlem, de tényleg azt vártad, hogy a falsulásod látva szépen bólogasson. De ahhoz öcsém, hogy én fejet hajtsak neked, több kellett volna, mint hogy lógatok. 3 hónapon át a luxusbát, így lett a hősből a médium a hóvaré. Amikor elárultál és nem tanultál abból, ami az olyanoknak jutott, akik minden ok nélkül. Most aztán részt vett a célmalom harcba, lajkad el a mancsa mellett, Józsó lesz a paza. Megtaláltad a helyet, és remélem, hogy boldog leszel, mikor a gazdád dob egy kis csókot és csóválod a farkat. Ha írhatod a szövegét, sztárkodik majd vele, te meglátod, hogy a semmiért lettél. Olyan, mint a Pál utcai fiú, akit úgy hívnak, hogy gyerünk, és az Isten a tanul, hogy a Bibliából Júdás. Ha te példaképed, ezért vagy rá büszke, hogy kanyhaló a véred. Tévedések érnek, most szomorú kis véget, mert szép testvérem végleg kirepelek téged.
Egyven évvel ezelőtt egy kicsit Maradona feje, egy kicsit Isten keze segítette az argentinokat a továbbjutásban. Most azonban már a döntőbe kerülés a tét. Messi vagy Kane? A címvédő dél-amerikaiakra az első igazi nagy ágyú vár a tornán. Anglia, Argentina, labdarúgó világbajnoki elődöntő 21 órától élőben a Nemzeti Sportrádióban.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Folytatódik a Hazafutás, a mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Jó András. A július 22-én kezdődő hongkongi vívó világbajnokság előtt ma kora délután sajtóbeszélgetést tartottak a vívó szövetségben, amelyen a VB-re utazó versenyzők közül többen is ott voltak. Keszi Dóra először a párbajtőröző Kokh Mátét kérdezte.
Hát itt elhangzott, hogy azért héten is ugye még edzettetek, illetve ma is edzettetek, hogy mindenkit megvertetek, és hogy nagyon jó formában vagytok, meg azért az edzőtáborban is folyamatosan vívtatok. Ti voltatok mindig, akik utoljára hagytátok el a termet. Hogy érzed, milyen volt ez a két hét edzőtábor, és mennyit tudtál mondjuk te pihenni az Európa-bajnokság után, mert azért elég megfeszített tempóban zajlott ez a szezon.
Profi a felkészülés, meg volt a pihenésnek is az ideje, és jól éreztük magunkat a táborban, jó hangulatú volt. Szerintem a világbajnokság az teljesen más lesz, mint az elmúlt versenyek. Bízom benne, hogy ezt, amit most beletettünk munkát, azt ki tudjuk hozni a páston is.
Azt mondtad itt a sajtótájékoztatón is, hogy az átállástól félsz. Hogy készültök erre, hogy azért ez viszonylag zökenőmentesen zajlott?
Nekünk nincsenek Ázsiában versenyeink, nekünk inkább a másik oldalt vannak, úgyhogy még errefele még nem nincs tapasztalatunk, hogyan milyen az átállás. Vannak az, úgyhogy ez egy ilyen érdekes lesz, de legyen ez a legkevesebb probléma.
2023 egyéni világbajnokával beszélgetek nyilván, most mit vársz magadtól egyéniben, mert te is nagyon sok mindenre képes vagy, hogyha tényleg koncentrálsz és napod van, akkor akár most egyéniben is összejöhet az érem.
Bízunk benne, nem nagyon foglalkoztat az, hogy mi volt 2023-ban a világbajnokságon. Én azon vagyok, hogy a tavalyi eredményt azt múljon fejlül elég sok asszóval, mert az egyéni az azért nem volt túl fényes. Séptet tapasztalt az ezüstérem tavaly a csapattal, úgyhogy mindenképpen az egyéni világbajnoki formát szeretném javítani, és bízom benne, hogyha esetleg már tényleg bejutok mondjuk olyan helyre mondjuk, hogy a négyes döntőbe kerülök, legyen így, akkor lehet, hogy elő fog jönni azok a tapasztalatok, amik mondjuk 2023-ban voltak, de én azon nem abból indulok ki, hogy én úgy, hogy azt kell vívnom, amit akkor van, teljesen más lett a vívás, teljesen új vívók jöttek be, új hullámos vívók jöttek be, akikkel azért megküzdünk így stílusilag, hogy felvegyük a harcot, ezzel kell most leginkább megbirkózni.
És aztán csapat, hát nyilván magasra tettétek a lécet magatoknak azzal, hogy olimpiai bajnokok lettetek, tavaly világbajnokságon ugye szintén döntöztetek, akkor ez is térem jött össze. Szóval itt azért volt hegyek, hullámvölgyek ebben a szezonban tényleg. Ha nézzük ezt a tavaszt, mennyire sikerült ezt megoldani csapaton belül, hogy készültek most így a csapatra?
Igazából különösebben nem vagyunk rá stresszelve a dologra. Bízunk, dolgozunk, és próbálunk projektunkból kihozni a maximumot.
Sajnos a párbajtör, hogy nem lehet mindig a csúcson lenni, tehát vannak ilyen hullámvölgyek, vannak, amikor így kiapsz a 32-es távolán csapatban, de ez van. Tehát ez nem azért történt, mert egyéni hibák voltak, hanem mert az ellenfél az felnőtt a feladathoz, tehát jó voltak, tehát nem voltak ügyetlenek az osztályok. Van két emberük, akik rendre folyák a világkupa 16-okat, most, hogy az osztrák zászlóval, vagy kórai zászlóval indulnak, vagy zászlót kapunk ki, az mindegy, mert ezek a versenyzők, ezek tényleg nem Ausztriában edzenek, hanem a világ számos más táján, akár Ázsiában tényleg. Úgyhogy itt azért elősödnek a mezőnyök, és a kis csapatok is amúgy rendre feljöttek már, mert tényleg nem ott edzenek, hanem profi vívókkal, nagy nevű vívókkal, tényleg akár a franciák, olaszokkal, tehát azért ez jó, kedvező nekik ez a szituáció, de most is amúgy az águnk azért az nem lesz olyan könnyű, most nyilván visszacsúsztunk a ranglistán, és azt hiszem Kóreával vívhatunk amúgy, tehát ők már kikaptunk ebbe a szezonban, próbálunk visszavágni nekik, meg lesz. Én érzem a csapatban, jobbak vagyunk, tényleg láttam edzésen, hogy mit művelünk tényleg, ha lehet valami is beszélni, tényleg, hogy érzem, hogy jó formában vagyunk, de először az egyéni jön, aztán a csapat, és teljesen más a kettő, tehát lehet, hogy minden ilyen bemegyünk a 16-ban, de a csapat attól függetlenül az egy teljesen más nap, ott más, most egy más rendszer, ott nem lehet egyéniskedni, ott a csapatban egységbe kell működni.
Ez mennyire könnyíti a helyzeteteket egyéniben, hogy mind a négyen tényleg bent vagytok a legjobb 16-ban, nem kell selejtezőt vívni?
Nem kell kiutazni a világbajnokságra még nem tudom hány nappal hamarabb, plusz tényleg azért a pára is, meg nem tudom milyen hőmérséklet elég más lesz, ez mind-mind energiát emészt fel, most egy nappal kevesebbet kell ott lenni, ez jó a... hogy bírjuk akár a főtáblát, plusz még a csapatot is amúgy.
A vívó világbajnokságot megelőző mai sajtóbeszélgetésen a női tőrözők részéről Pásztor Flóra beszélt a várakozásairól Keszidórának.
Nos, hát az Európa-bajnokságotok nem sikerült túl jól, azért látszódott mindenkin a csalódottság. Miket szűrtetek le, milyen tapasztalatokat, mennyire tudtátok az utána levő egy hétben felszívni magatokat, hogy azért a szezon utolsó versenyére felkészüljetek?
Igen, csalódottak voltunk csapatban eléggé az eredménnyel. Nagyon azt a négyet akartuk megugrani, és túlságosan rágörcsöltünk erre az ukrán meccsre, ami ugye nem egy könnyű meccs, de ebbe az évben kétszer is megvertük őket, úgyhogy abszolút volt rá esély. Sajnos nem úgy jött ki a lépés, de igazándiból szerintem az egész csapat, de a magam nevében biztosan mondhatom, hogy már másnap azon gondolkodtunk, hogy lehet ezt majd kijavítani a VB-re, és hogy tudunk ebből tanulni. Úgyhogy egy kis pihi után, amikor kiszelőzött a fejünk, akkor abszolút már azon voltunk, hogy technikailag és taktikailag is összerakjuk majd a VB-t. Ugye más lesz az ág, de hasonlóan kemény ellenfelekkel.
És mire jutottatok? Mert egyénileg azért mi nagyon jó vívók vagytok, lehet, hogy papjázmin is fontos. Ő viszont egyéniben nagyon jól teljesített az Európa-bajnokságon, szóval mi múlhatott ez? Mire jutottatok azóta? Mert egyénileg mindannyian jók vagytok.
Igen, hát valószínűleg fejben túl rágörcsöltünk, az edzőink így azt látták rajtunk kívülről, hogy túlságosan akartuk, és ez néha a rossz irányba fordul el. Illetve az ukrán csapat egy nagyon kellemetlen csapat, aki ellen más taktikát kell választani, sokkal inkább passzívabban és kontra vívásból kell építkeznünk, apró előnyökkel, mint hogy nekik rohanunk, mert ők azt szeretik, és abból erősek, úgyhogy szerintem taktikailag hibáztunk talán, illetve nem tudom, ez a vívás.
Igen, nyilván női törben is azért eléggé összeértelmező, hogy voltatok Olaszországban edzőtáborozni, ott miben tudtatok előrelépni, akár mit tudtatok gyakorolni?
Rengeteg jó asszópartner volt, ott voltak az egyik riválisaink a spanyolok is, akikkel sok asszót tudtunk vívni, illetve a németek is, lengyelek is, úgyhogy rengeteg európai nemzet volt ott, akik igazából majd ugye a kvalifikációban az ellenfeleink is lesznek, úgyhogy nagyon sokat asszóztunk vele. Ők. Jó meccsek sikerültek, sok tapasztalatot gyűjtöttünk, és tényleg fizikailag és mentálisan is szerintem fejlődtünk.
És hogy indulsz neki ennek a VB-nek, egyénire vagy csapatra koncentrálsz inkább? Egyéniben is te is mindig azért szeretnél előrelépni, arra, hogy készülsz?
Igazából mind a kettőre egymás után, először az egyénire. Szerencsére ugye van bőven pihenő nap közötte, úgyhogy abszolút most a fókuszban az egyéni van először. Ott szeretnék minél jobb eredményt elérni, ugye tavaly nem sikerült túl jól nekem az egyéni, úgyhogy idén nagyon szeretném oda tenni magam, és elégedetten zárni a szezont, és hát utána pedig majd a csapatra, ahol szintén oda szeretnénk tenni magunkat. Szerintem tényleg, ahogy te is mondtad, egyénileg tök erősek vagyunk, úgyhogy el kéne hinni, hogy csapatban is képesek vagyunk akár egy erős nemzetet is megverni.
De ez tényleg csak fejben dőlhet el? Már azért nyilván évek óta benne vagytok a mezőnyben, nemzetközi mezőnyben, és jártok versenyekre, és munkát beleteszitek. Ez tényleg csak fejben dőlhet el akkor?
Úgy gondolom, hogy az a technikai tudás, amivel rendelkezünk, azt kellene elővenni téthelyzetbe, igen, ami szerintem eléggé mentális kérdés. Nyilván dolgozunk csapatpszichológussal is, egyénileg is mindenki jár mentálkócshoz, pszichológushoz, háromféle mentális képzésen veszek részt, úgyhogy szerintem azon a részen is megtesszük azt, ami tőlünk telhető. Bizonyítottuk már, hogy téthelyzetbe tudunk jól vívni, a tokiói kvalifikációt is elég rikós helyzetbe csináltuk meg. Személyes élményeim is vannak, hogy jól vívok téthelyzetbe, úgyhogy ezt kell erősíteni igazából, hogy képesek vagyunk erre.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Műsorajánlót hallottak.
I'm wide awake, my mind is chasing your face. Ain't gonna stop myself from making the same mistake. You don't know what you got until it's too late. Too late to say that this feeling I'm hiding so deep inside. heartache. I'm trying so hard to fight. So baby, if you're creeping, just tell me lies. Oh my love, oh my love. Could I, can't get you out my head. Can't get you out my head. When I'm lying in my bed, I can't get you out my head. Can't get you out my head. Can't get you out my head. When I'm lying in my bed, I can't get you out my head.
Spanyolország ellenfélre vár a futball VB döntőjében, elhunyt Szántó Imre ökölvívó edző. Jó napot kívánok, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, a mikrofonnál Tóth Béla.
Ez a Nemzeti Sportkrónika.
20 perccel múlt 17 óra. Ma este eldől, hogy Anglia vagy a címvédő Argentína lesz-e Spanyolország ellenfele a labdarúgó világbajnokság vasárnapi New Yorki döntőjében. A tegnapi elődöntőben az Európa-bajnok spanyol válogatott 2-0-ra győzte le Franciaországot, így 2010 után jutott be ismét a fináléba. A legjobb négy közé az angol és az argentin válogatott is veretlenül jutott el. Anglia eddig egyszer, 1966-ban hazai pályán szerepelt világbajnoki döntőben, míg Argentina ebben az évszázadban harmadszor juthat el a VB utolsó mérkőzéséig. Hibát követnének el, ha csak Lionel Messi ellen készülnének. Vélekedett Jordan Pickford, az angol válogatott kapusát hallják.
Mindenki Messiről beszél, és ez természetes, hiszen ő minden idők egyik legjobb labdarúgója. Viszont hiba lenne csak ráfigyelnünk. A címvédőről, egy kiváló csapatról beszélünk, és nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy nálunk is vannak kiváló játékosok. Ráadásul támadásban és védekezésben is egységesek vagyunk. Minden megvan bennünk ahhoz, hogy legyőzzük őket.
Az argentin válogatott középpályása Rodrigo de Paul a mai ellenfeled dicsérte.
Hogy van-e, ami nyugtalanít minket? Például az, hogy mennyi kiváló játékosuk van, akik mind képesek magas szinten játszani. És szerintem az edzői stábjuk is nagyszerű. De ezzel meg kell birkóznunk. Mi lehetne annál motiválóbb, mint hogy itt vagyunk egy újabb VB döntő kapujában?
A 21 órakor kezdődő atlantai elődöntőt, az angol-argentin összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Borbély Balázs némi lámpalázzal várja a hazai bemutatkozást a Ferencváros kispadján. Erről az FTC labdarúgó csapatának vezetőedzője beszélt a Vojvodina elleni Európa Liga selejtező mérkőzés visszavágója előtt. A kupagyőztes zöldfehérek egy héttel ezelőtt 2-1-re nyertek Újvidéken, holnap este pedig a Grupama arénában játszanak a szerb liga ezüstérmesével. A mai sajtótájékoztatón a Ferencváros szakvezetője beszélt az első mérkőzés tanulságairól is. Borbély Balást hallják.
Egy picit ilyen különleges érzés, hogy az első hazai mérkőzésre készülni, de ugyanúgy készülök, mint az összes többire. Nyilván majd a meccs előtt, mint általában, biztos lesz egy kis lámpaláz, de próbálok a feladatomra, vagy a feladataimra lehetőleg jobban felkészülni, és csak arra koncentrálni. Lehet, hogy én túl maximalista vagyok, vagy nem tudom, én is visszanézve a mérkőzést, azért a felvételről láttam, hogy sok jó dolog volt, de azt is láttam, hogy voltak dolgok, amiken javítani kell, akár védekezésben, akár támadásban, akár átmenetekben, akár pontugrásokban, szóval a játék minden elemében tudunk még hova fejlődni, de egyetértek azzal, hogy tényleg a szezon első tétmeccse, figyelembe véve azt, hogy nagyon rövid ideje vagyunk együtt a csapattal, úgyhogy mondhatni, hogy egy megfelelő jó teljesítmény volt.
A Ferencváros vezetőedzője beszélt még a világbajnokságon Haitit képviselő Leni Zsozef lehetséges játékáról, és az idegenbeli mérkőzésen kezdőként lehetőséget kapó Lisztes Krisztiánról is.
Az, hogy Leni nem kezdett, az tényleg csak az, hogy amiatt volt, mert végül is 2 vagy 3 napot voltunk együtt, miután visszajött a világbajnokságról. Ami Krisztiánt illeti, igen, neki a teljesítmény az hasonló volt, mint a csapatnak a teljesítménye, hogy voltak nagyon jó dolgai, voltak gyengébb szituációk, erről beszéltünk. Nyilván Krisztián, ha visszanézünk, akkor az utolsó egy évben talán nagyon keveset játszott, sokat volt sérült, úgyhogy még csak a visszatérés folyamatában van, de én hiszek benne, én ismerem őt már nagyon régóta, én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon tehetséges játékos, egy nagyon nagy reménye a magyar futballnak, úgyhogy beszéltünk arról, hogy lehet, hogy most egy pár hetet be kell áldoznunk azért arra, hogy maximális fizikai állapotba kerüljön, és onnantól kezdve szerintem fog nőni az önbizalma.
A ferencváros Vojvodina visszavágót az Európa Liga selejtezőjének első körében csütörtök este 8:30-tól rendezik. A Nemzeti Sportrádió közvetíti a találkozót.
Nemzeti Sport Krónika.
És egy friss hírrel megyünk tovább. Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke szeptember 1-jére tervezett lemondását előrehozva, a tagszervezeteknek ma küldött levelében bejelentette azonnali hatállyal történő távozását. A működés folyamatosságának biztosítása érdekében az alapszabályra és a vonatkozó jogszabályokra hivatkozva Gyulai Miklós meghatalmazta a szövetség vezérigazgatóját, Dajcs Pétert, hogy a rendkívüli tisztúító küldött gyűlésig biztosítsa a MASZ, vagyis a szövetség működését. Maradunk az atlétikánál. A verseny történetének legszínvonalasabb eredmény sorát hozta a 16. Gyulai István Memoriál Atlétikai Magyar Nagydíj. A tegnap megrendezett viadalon 8 versenyszámban dőlt meg a versenycsúcs, az egységes pontszámítás alapján pedig a rúdugró klasszis Armand Duplantis érte el a legjobb eredményt. A svédek olimpiai és világbajnok versenyzője maradt Budapesten, hiszen részt vesz a szeptemberi atlétikai világdöntőre készülő hivatalos videoklip forgatásán. A világ csúcstartó februárban jelentette be, hogy ő szerzi és énekli majd a Budapesten debütáló első ízben megrendezendő csúcsverseny himnuszát. Armand Duplantis.
Budapesten már tavaly elkezdtünk forgatni a kliphez, akkor a Lánchídon is készültek felvételek. Én akkor kezdtem el érezni először, hogy milyen is ennek a városnak a lüktetése. A zenémben ezt szeretném átadni, hogy milyen érzés volt ott állni a Lánchídon, és milyen érzés számomra itt lenni Budapesten. És persze ennek az egésznek emlékezetesnek is kell lennie, hiszen egy olyan esemény lesz a világdöntő, amit az egész világon követnek majd.
Kuramagomedov Murat 2 győzelemmel és 1 vereséggel a bronzéremért mérkőzhet a szabadfogásúak 74 kg-os súlycsoportjában a budapesti Polyák Varga Kozma birkózó versenyen. A Bajnokok Ligája győztes görög Olimpiákoszhoz igazolt Hajdu Kata válogatott vízilabdázó. A 20 esztendős játékos 7 éven át erősítette az UVS-e csapatát, amellyel 3-szor nyert magyar bajnokságot és 1-szer Eurókupát. Nehéz csoportba került a Vasas Óbuda a női röplabda bajnokok ligájában. A magyar bajnokot az előző idényben egyaránt negyeddöntős török Fenerbahçéval és az olasz Milánóval, valamint a francia Levallois Paris együttesével sorsolták 1-4-esbe. A férfi röplabda bajnokok ligája első selejtezőkörében a Kaposvár ellenfele a bosnyák Napredak Odzsák lesz októberben. Hosszú betegség után elhunyt Szántó Imre ökölvívó mesteredző, korábbi szövetségi kapitány, aki a sportág eddigi utolsó magyar olimpiai aranyérmében, Kovács István 1996-os atlantai sikerében is oroszlán részt vállalt. A válogatotta 12 esztendőn át vezette, edzette még Kovács Istvánon kívül Erdély Zsoltot és Bedák Pált is. Szántó Imre, ahogyan a sportágon belül hívták, öcsi bácsi, a közelmúltban már visszavonultan élt. Tavasszal még részt vett a Pap László születésének 100. évfordulójára szervezett ünnepségen. Utoljára a ferencváros ökölvívó szakosztályában dolgozott. Erről mesélt Gulyás Istvánnak egy 2018-ban készült interjúban.
Valahogy akartam egy nagyobb klubot, mert éreztem azt, hogy a Bunyónak a önként jelentkezőknek a száma egyre jobban csökken. Én ezt tudom, hogy el kell értük menni, de én nem vagyok egy kimondottan kapcsolatteremtő tréner, inkább feladatorientált vagyok. Arra gondoltam, hogy a Fradiba föléleszteném a Bunyót, ami 1982-ben megszűnt. Hát mert a Csipke Rózsika állom, ez már elég hosszú lesz, mondom, most a utolsó pillanatán a 2014, és akkor megkerestem a Fradinak a vezetőségét, és eljutott a Nyéri Zoltán operatív igazgatóhoz, aki a Kubatov Gábornak a mindenese, hogy úgy mondjam, és akkor ő rajta keresztül megkaptuk az igent.
És azóta hányan jelentkeztek, hányan jöttek be csak úgy a Népligetbe kopogtatáson?
Sokan jöttek, de nem feleltek meg, az úgy olyan magasra tettem a mércét, a fradizmust, ugye azt állandó jelleggel a gyerekekbe akartam bele, hogy ez egy másik klub, más fradistának lenni. Nem lebecsülve semmit más klubot, de a fradit azt külön akartam, és nagyon magasak voltak a elvárása, meg egész más értékrendben voltam a mostani fiatalokkal, mert én mindig csak felnőtt versenyzőkkel foglalkoztam, mint előbb már említettem.
Bocsánat, de a pályafutásod elején ott voltál még az utánfutásnál, Hasasnál például, Honvédnál például.
Igen, de az igazi beteljesedésem nekem a élversenyzők voltak. Az a sok gyerek, aki sajnos meg kell tőlük válni, és most eldöntöttem azt, nem váratunk arra, hogy majd önként bejönnek, hanem inkább értük, megyünk, mert rengeteg olyan kis srác jön ide boxon, akit az édesanyja hoz le. Na most egy mama hozza le a gyereket, az azért hozza, mert vagy túl félénk, hogyha valaki csúnyán ránéz, akkor sírva fakad, vagy túlsúlyos, nem elég rendezett a mozgása, és elhozza boxolni. Tehát azok a gyerekek nem jönnek, akik már a tévén keresztül, meg az utcán megpróbáltak a Bunyót, és itt aztán szabályok közé rakjuk őket, és akkor jó kis utánpótláskorú versenyzők lesznek. A feladatunk most az, hogy elmegyünk értük, és egy kihelyezett szakosztályokat szeretnék majd létrehozni. A legjobb példa erre, hogy a Debrecen, a Bernát Attila most gyert Európa-bajnokságot a fiatal között, a 17-18 évesek között, és nekik van majd 3-4 kihelyezett szakosztály, tehát nem akadémiai rendszer, ez egy téves út. Azt szeretném elérni, hogy a gyerekek jönnek ide, akik fradisták, vagy akik hajlandók arra, hogy fradisták legyenek. Mert a Fradira első olimpiai bajnokunk Ökölvásba Kocsis Attól 1928-ban olimpiai bajnok lett. A nagy fradista érzelmű Kovács Pisti, az pedig 96-ban volt az utolsó olimpiai bajnokunk, hogy a Pisti az most is a triatlon szakosztálynak az aktív tagja.
A riporter Gulyás László volt. Szántó Imre szeptember 7-én lett volna 83 éves. Ez volt a Nemzeti Sportkrónika, a műsorvezető Tóth Béla, a hangmérnök Egréder István nevében is búcsúzik. Folytatódik a hazafutás, viszonthallásra.
Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Összehozta az Isten a világot, a férfiból egy darabot kirágot, hogy megcsinálja neki belőle a nőt az utányák. A fiú, a teremtőt, aki az életnek értelmet adott, a történetet már mindenki hallotta. Van, aki él, és akad, aki halott, a világ a lelkét az ördögnek eladta. Vasárnap reggel a templomba tömeg, van, aki fiatal, és van egy csomó öreg. Van, aki hiszi, és van, aki vallja, hogy a születés az eleje, a halál meg az alja az életnek. Szerintem tévednek, ez semmi köze nincs az éveknek. Remélem érted, amiről éneklek, tudom, hogy bármikor, amikor életnek. Bánattal, a györömmel, de én harcol a foggal különben, az élettel, a halállal, hogy a jóból egy jó nagy kanál alatt. Amit szeretnék, adjon az ég, minden, amit szeretnék, adjon az ég, minden, amit szeretnék, adjon az ég, adjon az ég. Vasárnap reggel a templomba tömeg.
fiatal és van egy csomó öreg. Van, aki hiszi és van, aki vallja, hogy van, aki a hangját hallja és mindent lát a szirénát. És a bajban benyom egy szirénát, kinyújtod, ő majd fogja a kezed és mindenen keresztül vezet. Bánattal a körömmel, de én harcol fog a körömmel, az élettel, a halállal, hogy a jóból egy jó nagy kanállal adjon az ég minden, amit szeretnék. Adjon az ég minden, amit szeretnék. Adjon az ég minden, amit szeretnék. Adjon az ég, adjon az ég. Van, aki észel, van, aki pénzzel, van, aki egyszerű puszta kézzel, van, aki tudja, van, aki érti, van, aki az élet és a félti, van, aki mindig, van, aki egyszer, van, aki gyűlöl, van, akinek tetszel, van, aki ellened, van, aki érted, úgy kapod, ahogy kérted, az életed.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
A krónika után folytatódik a Hazafutás, a mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Jó András. Ismét az év egyik legszínvonalasabb egynapos atlétikai viadala lett a Gyulai István Memorial. Világsztárok sora mutatta meg tudását tegnap a Zsivoszki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. A nagy sikerű eseményről Somogyi Zsófia készített összeállítást.
Kozák Luca új országos csúcsot futott 100 gáton, Molnár Attila élete második legjobbját ért el 400-on, Halász Bence idei legnagyobb dobásával a harmadik lett a kalapácsvetők között. A rúdugró világsztár, a svéd Armand Duplantis közel volt egy újabb világcsúcshoz, a 16. Gyulai István Memorial atlétikai magyar nagydíjon. Kedden rendezték a Gyulai István Memorialt a Zsivoszki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. A stadion második alkalommal ad otthont a Nemzetközi Szövetség arany kategóriájú versenyének, ismét világsztárokkal, olimpiai és világbajnokokkal, világcsúcstartókkal. A teljesség igénye nélkül következzék néhány közülük. Ezúttal is itt volt a sportág egyik, hanem a legnagyobb sztárja, a svéd rúdugró, a világcsúcstartó Armand Duplantis, férfi 110 gáton egy másik világcsúcstartó, az amerikai Jacobi Tarp és honfitársa a regnáló világbajnok Cordell Tincs is. Női 100 gáton az olimpiai bajnok amerikai Masai Russell, a sprintereknél női 100-on az olimpiai bajnok Saint Luciai Julien Alfred és 200-on a szintén 2024-ben Párizsban olimpiai aranyérmet nyerő amerikai Gabby Thomas is. Férfi kalapácsvetők között az olimpiai és világbajnok kanadai Ethan Katzberg is jelen volt, női rúdugróknál az olimpiai és világbajnok ausztrál Nina Kennedy, női magasugrásban a tavalyi tokiói világbajnokságon aranyérmes ausztrál Nikola Olislagers is a mezőny tagja. Velük is megmérethette magát többek között Kozák Luca, Takács Boglárka, Molnár Attila, Halász Bence, Kleckner Hanga vagy éppen Bátori Liliana is. A verseny egyik fénypontja a 632 cm-es magasságra tett világcsúcs kísérlet volt, mondó Duplantis azután, hogy tavaly tavaly, szintén ezen a versenyen 629 cm-es eredményével világrekordot ugrott, idén két alkalommal még javított azon, kedden pedig újabb kísérletet tett, hogy növelje a világrekordját. Már a második próbálkozása sikerült a legígéretesebben, közel járt a csúcsdöntéshez, de sajnos leverte a lécet. Három kísérletből egyik sem volt sikeres, így 607 cm-rel nyerte meg végül a versenyt. A svéd világsztár visszatér majd ráadásul nagykövetként szeptemberben az atlétikai világdöntőre. Mondó Duplantis így értékelt Kreisz Bálintnak.
A második kísérletet közel volt a világcsúcshoz. Hogy értékeled a teljesítményed?
Kicsit visszafogott volt a teljesítményem. Örülök a 607 cm-es eredménynek. Közel voltam a világcsúcshoz, még néhány kísérlet, és biztosan meg lesz a 632-es világcsúcs.
Milyen volt visszatérni Magyarországra, ebbe a stadionba, ahol tavaly világcsúcsot ugrottál, három évvel ezelőtt világbajnok lettél, és szeptemberben te leszel a világdöntő egyik nagykövete?
Szeretek Budapesten lenni, itt ugrani, az emberek, a stadion, a város is csodálatos. Öröm itt lenni, azt érzem, itt jól tudok teljesíteni. Nagyszerű lesz visszatérni, és remélem magasra jutok majd, és megdöntöm a világcsúcsot.
Nem csak atlétaként, hanem zenészként is szerepelsz majd a szeptemberi világdöntőn. Hogy haladsz a dallal?
Igen, jól áll. Most fogunk forgatni itt Budapesten. Nagyon izgatott vagyok. Remélem, hogy mindenkinek tetszik majd.
What was your main inspiration for that song?
Mi volt az inspiráció a zenéhez?
A lot of World Cup songs. Sok világbajnoki zenét hallgattam, például Shakira számait, de Pitbull és Jennifer Lopez zenéje is közel áll hozzám. Nagyjából ehhez hasonló energikus számot akartam készíteni. Ezek voltak a fő inspirációim.
Halász Bence, aki tavaly 83 méter 18 cm-es versenycsúccsal nyerte meg a versenyt, idén 81 méter 65 cm-es negyedik dobásával, idei legjobbjával a harmadik helyen zárt. A kanadai Ethan Katzberg lehengelő formában érkezett Budapestre, ötödik kísérlete 83 méter 64 cm-re szállt, ami a győzelem mellett új versenycsúcsot és az idei legjobb eredményt is jelentette. Ami a többi magyar versenyzőt illeti, Szabados Ármin 78-93-mal a hatodik, Celler Gábor 73-05-tel a hetedik, Rába Dániel 72-47-tel a nyolcadik, míg Varga Donát 68-26-tal a kilencedik helyen zárt. Hallgassuk meg most az olimpiai ezüstérmes kalapácsvető értékelését, akit Péter Ágoston kérdezett.
Bence, gratulálok! Szépen építetted ezt a sorozatot kísérletről kísérletre. Talán az utolsó csattanó arról beszéltél, az most nem jött ki összességében. Hogy értékeled?
Összességében nem lenne igaz, hogyha azt mondanám, hogy csalódott vagyok, mert gyakorlatilag megint egy nagy dobás, jó sorozat, idei legjobb eredmény, szóval összességében elégedett vagyok. Az hiányérzetem természetesen van, szerettem volna nagyobbat dobni, azt nem mondom, hogy úgy érkeztem ide, hogy most 84-et tudok dobni. Nem, egyszerűen nem vagyok idén még abban a formában, mint tavaly augusztusban voltam, ugye alapból egy hónappal korábban vagyunk, meg nem kezdtük erre még igazából a form, vagy hát elkezdtük, de hogy nagyon a forma élesítés, meg a formában hozás elején vagyunk, technikálisan nem nagyon van kivetni való a dobásban, mindig lehetne jobban, de hogy ezek technikálisan azért egy jó dobások voltak, a sorozat is igazából a stabilitása ezt mutatja, gyorsulni kell, és akkor több métert is meg fog ugrani az eredmény.
Elég jól néz ki az, hogy 6-ból 6, ami a 80 méteres eredményeket illeti idén.
Igen, én is. Tehát ez az a stabilitás, amiről már a korábbi években folyamatosan beszéltünk, hogy ezt szeretnénk elérni, hiszen a stabilitásban lehet majd egy kiugró eredményt is elérni. Tavaly ugye a hasonlóképpen már megvolt, de ott is igazából, hogyha megnézzük, ugye igazából augusztusban kezdtem formába jönni, ami idén, hogyha úgy vetítjük le, most az a július, tehát hogy teljesen jól állunk én szerintem. Hát nehéz lenne kifogásolni tényleg amúgy a 81 méter 65-öt, hiányérzet az lehet, hogy másban is van, bennem van, de összességében azt kell mondanom, hogy elégedett vagyok a mai teljesítményemmel.
12,59 század másodperces idővel új országos csúcsot futott Kozák Luca női százgáton. A számot az olimpiai bajnok amerikai Masai Russell nyert meg 12.33-mal. Kozák Luca futamában a hatodik helyen zárt, míg a szám másik magyar indulója Tóth Anna 13.05-tel a nyolcadik lett. ismét Kreisz Bálint közvetít.
Elrajtol a mezőny, Tóth Anna nem kapta annyira jó rajtot, jól, viszont Kozák Luc ellentétben igen. A 3-as, 4-es, 5-ös pályán van a nagy verseny. Tóth Anna elrontott egy gátat itt az 5-ös pályán, a legnagyobb esélyes fog célba érni. Marcel Russell az olimpiai bajnok megnyeri a Gyulai Memoriát, de Kozák Luc ott van az 5-ödik, 6-ödik hely környékén. Fantasztikus időeredményt futott, 12:33 a győztes idő az olimpiai bajnok Marcel Russelltől, és ez azt jelenti, hogy Kozák Luc nagyjából az országos csúcs környékén lehet majd. Talán inkább kicsit a mögött, nem valószínű, hogy itt országos csúcsjavítás lesz. Rainey Jones a második helyen 12,47 század másodperces időeredménnyel, a harmadik pozícióban még az időeredményt nem írták, abból jobban lehetne következtetni Kozák Luc eredményére is. Elijah Johnson 12,49 század másodperccel, amerikai dobogó, tehát még a magyarok időeredményét várjuk meg. Kerika Hill a negyedik pozícióban zár 12,50 századdal, ez az ő esetében egy egyéni csúcs. Következik Nadine Visser, aki 12,54-el zárt, és utána Kozák Luc eredményét írják ki, 12,59 század másodperc. Jól láttuk azt, amit a szemünkkel lehetett látni, hogy ez új országos csúcs is lehet. Kozák Luc 7 századdal megjavította azt az időeredményt, amit május végén Lengyelországban ért el, és innentől kezdve a 100 méteres gázfutás női országos csúcsa Kozák Luc nevéhez fűződik 12,59 század másodperces időeredménnyel. Gyönyörű futás, ebben a mezőnyben gyönyörűen teljesített, a 6. helyen ért célba, és ez olyan szép időeredmény volt, mint amilyennek elsőre is kinézett. Tóth Anna a 8. pozícióban zárt 13,5 századdal, neki nem jött össze a 13-on belüli futás, és az egyéni csúcsától is jócskán elmaradt. Országos csúcs javítás tehát itt a Gyulai István atlétikai magyar nagydíjon.
A magyar rekorder, aki korábban még májusban is országos csúcsot javított, így összegzett a verseny után Kreisz Bálintnak.
Mai naptól kezdve a országos csúcs 12,59 század másodperc a 100 méteres gázfutásnál. Milyen volt ez a verseny belülről, és ez a fantasztikus időeredmény?
Nagyon jó volt, igazából nem sokra emlékszem. Amikor beértem a célba, akkor így jöttek az eredmények, és nagyon lassan jött ki az enyém már, de bíztam benne, mint megláttam a Dimisztrét, hogy 54, hogy ez 66-nál jobb lesz. Úgyhogy nagyon örülök, összeszedett volt a futás, összeszedett volt a melegítésem, és bíztam benne, hogyha az időjárás is jó, és tényleg tudok szépen összerakni futás mentálisan, akkor ebből lehet nagyon jó időeredmény.
Más országos csúcsot futni hazai közönség előtt? Kicsit egyértelműnek tűnik a kérdés, de kíváncsi vagyok a válaszodra.
Persze, természetesen, valamint ahogy tegnap is mondtam, ilyenkor mindenki kicsit bizonyítani akar. Azért ez a Gyulai Memorial mindig egy ilyen különleges hely a szezonban, úgyhogy nyilván örülök, hogy pont itt sikerült. Ennél talán az a jobb, amikor a világverseny sikerül, hogy az a következő cél, hogy az EB-re nem még jobbat fussak.
12.50-es futó lettél, mióta vágytál erre az eredményre?
Mióta 12.60-as futó lettem, úgyhogy igazából már úgy évek óta sejtettem, hogy képességileg tudok 12.60-on belül futni, de azért ez egy annyira gyors idő, hogy mindenek össze kell jönnie, és úgy érzem, hogy most jött el ez a pillanat, hogy minden összejött.
Ez az éveken át tartó, kitartó munkádnak a tökéletes gyümölcse, és az, ami a motivációdat még az egekbe repíti, ennél is jobban?
Remélem, hogy ennél még lesz még gyorsabb, de nyilván, amikor sokáig vágyik valaki valamire, és nagyon mindent megtesz, akkor azért egy pillanatra úgy hátra eldőlni, és úgy kicsit megnyugodni, de szerintem egy ilyen pár óráig tartott, mert azért még hosszú az idő, és nincs itt vége.
Mennyi időd lesz hátradőlni, hogy néznek ki a következő hetek itt az augusztus közepi Európa-bajnokságig?
Az EB-ig még két versenyem lesz, jövő hétkedden egy szilver kategóriájú versenyen fogok futni Besztercemányán, vagy vasárnap az országos bajnokságon, és rá két hétre van az EB, úgyhogy ezt a három versenypont úgy raktuk össze, ezért mi kellnek versenyek az EB-ig, és bíztam benne, hogy így a három versenyből valamelyiken, ha nem minden hárman kijön egy extra időeredmény, mert az elsőn sikerült, úgyhogy az egyszerű, a következő kettőn is jól meg tudjam csinálni a futásokat.
Nagy figyelmet kapott férfi 110 gáton a júniusban az amerikai egyetemi bajnokság elődöntőjében 12.75-ös új világcsúcsot futó amerikai Jacoby Tarp. Nem volt kérdés, a 20 éves Tarp 12.85-tel győzött, olyan magabiztosan, hogy az utolsó métereken még ünnepelni is volt ideje. Ami a női 100 métert illeti, a mezőny tagja volt az olimpiai aranyérmes Szent Lúciai Julien Alfred, aki magabiztosan 10.27-tel lett az első. Országos csúcstartónk Takács Boglárka 11.28-al a 8. helyen zárt, míg a korábban az országos versenyt megnyerő, és ezért a mezőnyben helyet kapó Brucker Lili a 9. lett 11.68-as idővel. Takács Boglárka így nyilatkozott a futam után.
Milyen volt ismételten hazai közönség előtt versenyezni, és hogy látod a szereplésed?
Hazai közönség az mindig nagyon jó érzés, és csodálatos ennyi ember előtt futni, ennyi ember előtt, akik szinte mindegyikük nekem szurkolt, mert a bemutatásnál majdnem nagyobb tapsot kaptam az olimpiai bajnokok, úgyhogy nagyon jó érzés ez a fajta szeretet, ezt a fajta támogatást megtapasztalni a közönségtől. Erre ugye ilyenkor van csak lehetőség, mert már évközben is sokan gratulálnak, sokan követik azt, hogy mikor, hol futok, vagy milyen eredményeket, de itt tudom teljes testközelben megtapasztalni azt, hogy tényleg mennyien szurkolnak nekünk, úgyhogy ez nagyon jó érzés volt. A teljesítményemmel egyáltalán nem vagyok most elégedett, ezt majd még lehet, hogy később másként fogom értékelni, és majd hogyha jobban átbeszéljük az edzőmmel, meg visszanézem a futást többször, megbeszéljük, hogy mi hogyan lehetett, vagy miért ez lett az idődmény, ami akkor lehet, hogy másként fogom látni. Most egyelőre nem annyira tudok ebben pozitívumot találni. Nem is kifejezettem azért, mert valami óriási baj lett volna a futásomban, hanem azért, mert én nagyon jó állapotban érzem magam, nagyon jó formában, a bemelegítés analitopályán nagyon jól mozogtam, nagyon jól sikerült, és elég magabiztosan és bizakodva léptem a pályára. Azt éreztem, hogy végre mostanra értem meg olyan szinten is ebbe a mezőnybe, hogy hiába nekem van az utolsó eredményem, ettől függetlenül azt éreztem, hogy most már nem zökkenthet ki az, hogy kikkel futok, tudok magamra koncentrálni annyira, és bízni magamban annyira, hogy tudok egy jó futást produkálni. Ennek ellenére az időeredmény az nem az, amit szeretnék, úgyhogy majd meg kell beszélnem az edzőmmel, hogy ennek pontosan így most itt mi az oka.
Férfi 100 méteren a kameruni Emmanuel Esseme 9.90-nel győzött, Ilovski Dominik 10.43-mal a 9. lett. Női 200 méteren nem született meglepetés, a 2024-ben olimpiai aranyérmes amerikai Gabby Thomas remek hajrájának is köszönhetően győzött, ideje 21.83. Szentgyörgyi Zita a 8. lett 23.61-jel. Női rúdugrásban az olimpiai és világbajnok ausztrál Nina Kennedy lett az első 480 cm-es eredménnyel. A magyar rekorder Kleckner Hanga 441 cm-es magasságon háromszor is rontott, így 426-os eredményével a 7. lett a cseh Svábikovával együtt. Női magasugrásban a világbajnok és olimpiai bronzérmes ausztrál Eleanor Patterson 2 méteres eredménnyel győzött, Bátori Liliana 188 cm-rel a 7., Pénzes Júlia 184 cm-rel a 9., Fekete Fédra 180 cm-rel a 10. lett. Női távolugrásban az amerikai Moné Nichols győzött 688 méteres eredménnyel, a legjobb magyar Bánhidi Farkas Petra volt 659 cm-rel a 6. helyen zárt. A több próbázó Krisz Sarolta a 8. lett, egyéni legjobbját 635 cm-t elérve, míg a szintén több próbázó Szűcs Szabina a 9. lett 611 cm-rel. A nap utolsó számaként a férfi 400 métert rendezték meg. Monakóban a Gyémánt Ligán 44-47-es új magyar rekordot futó Molnár Attilával is a mezőnyben, aki ezúttal a párizsi olimpiai bronzérmes zambiai Muzalá Samukonga mögött a 2. helyen zárt 44-51-jel. Samukonga győztes ideje 44-02. Enyingi Patrik 45,27 másodperces idei legjobb eredményével a 7. lett, míg Plisz Balázs 45-98-al a 9. helyen zárt. Molnár Attila a nap végén értékelte futását Péter Ágostonnak, aki a magyar rekorder mellett a Magyar Szövetség elnökével, Gyulai Miklóssal és Spirjev Attila sportigazgatóval is összegzett.
Urak, ha megengeditek, akkor Molnár Attilával kezdeném, már csak azért is, mert néhány perce azt hiszem, hogy minden négyen közösen bámultuk az eredményjelzőt, hogy mit fog mutatni. Gratulálok, hihetetlen közel voltál a néhány napja megdöntött országos csúcshoz. Milyen volt ez a 400?
Köszönöm szépen. Sokkal jobbnak éreztem, mint amit 4 napja futottam. Valószínűleg fizikailag nem voltam most ott, ahol 4 napja, mert a lelkemet az kihozta belőlem a közönség. Hát ilyen rendezés, ilyen szervezés és ilyen atmoszférában nem lehet rosszul futni. Tehát, hogyha én akkor nyugodtabban készülök, ha lehet így mondani, mert ha rosszul kelek föl, akkor is tudom, hogy nem lesz semmi baj. És ez így is lehet, hogy hálás vagyok azért mindenkinek.
Igen, az atmoszféra adott volt és várható volt, de látszik rajtad az, hogy egy last minute utazás sem zökkent ki, az sem zökkent ki, hogyha az utolsó szám a tiéd. Szóval egyre komolyabb rutinod van a versenyzés tekintetében is. Mennyire segít ez téged?
Nagyon jó érzés az, hogy versenyről versenyre tudom a legjobbat kihozni magamból. Minden verseny más, és minden Gyulai Memorial más. Egyre jobban várom, és egyre nyugodtabban fekszem le aludni már az előző éjjel. Ez egészen elképesztő. Ahogy kilépek a kórumból, és a 8-as pályára odaléptem a kórum után, már az, hogy rám néztek emberek, már az egy olyan volt, jó, hát nem, egyszerűen futhatsz rosszul, nem, ez nem opció. Hogyha valaki eljött, így szurkol, ilyen lelkesen, ez tartozom annyi, vagy közöm magamból a maximumot, és az erre elég.
Minden Gyulai Memorial más, és mindegyik megvan a maga története. Márpedig ti szerettek történeteket mesélni ezekről a dolgokról. Ugye tegnap a sajtótájékoztatón is így volt, mind a kettő multidézéssel kezdtetek, úgyhogy most egy picit megfordítanám, és azt kérdezném, Miklós, hogy a 2026-os verzióra hogyan fogtok majd emlékezni?
Hát, hogy ez egy olyan esemény volt, ami méltó, azt gondolom a névadóhoz, édesapánk nevéhez. Szeretném Attilának megköszönni, hogy ilyen előadással és ilyen performanszal járult hozzá. Szeretném az összes magyar atlétának megköszönni, Attila majd mond számokat, én már elfelejtettem, mert fantasztikusan teljesítettek most a mai délutánon és estén. Szeretném megköszönni Attiláéknak, Péternek, minden szervezőnek, minden önkéntesnek, mindenkinek, aki ma hozzátett, mindenkinek, aki korábban hozzátett. Nyilván az ember a nehézségekről nem beszél, de azért voltak, akadtak, de a lényeg az, hogy itt voltunk, és a kilátogató közönség és a televízió előtt ülők is olyan élményen lettek gazdagabbak, mint talán az elmúlt 15 évben nem. Még akkor is, hogyha nem sikerült a világcsúcs, mert egy kicsit messze volt tőle Armand Duplantis, bár ugrott rá, vagy még egy külföldi rutintalanul első 110 gátas elintegette itt a végén, örült az első nemzetközi sikerének, de a viccet félretéve én azt gondolom, hogy méltó volt az elmúlt 15-höz, és hát nagyon bízom benne, hogy már szoktam azt mondani, hogy a történet, egy egész, egy kerek történet, a magyar atlétika attól szép, hogy fejezetekből áll, és még hogyha le is zárul most egy fejezet, de nem érjük, hogy írjuk tovább.
Attila, te is meg lettél szólítva itt a válasz közben, és hát valóban magyar sikerek részint, és Duplantis is itt volt, háromszor is ráugrott egyébként a világcsúcsra, bár a felesége jelezte előzetesen, hogy még egy trófea nem fér el a lakásban, de megkapta végül azt is. Hogyan értékeled a mait?
Megkapta, egyébként egy kis kulisszatitok, hogy egy ponton múlt, hogy a 110 gátas fiút megverte, tehát ez tényleg elintegette a trófeát. Fantasztikus volt a mai nap, fantasztikusak voltak a magyar atléták. Én úgy körülbelül a verseny feléig tudtam jegyzetelni. 30 fölött volt az egyéni csúcsok száma, ami az országos és a nemzetközi számokban elértek a magyar atléták. Ma 30 fölött egyéni csúcs, soha ilyet nem értek el. 110 gáton olyan mezőny volt, ami az atlétika sportág történetében soha sehol, se olimpián, se világbajnokságon. Fantasztikus volt, nem lehet felsorolni azokat az eredményeket, nincs is értelme, aki látta, az úgyis látta, nézze újra, aki tudja. Attilának gratulálok, Bencének gratulálok, Kozák Luca országos csúcsa fantasztikus. Én azt gondolom, hogy virágzik a magyar atlétika, a Gyula István Memoriál a világ egyik legnagyobb versenye, és Miklós, neked személyesen szeretném megköszönni mindazt, amit tettél a magyar atlétikáért, és amit ezért a versenyért. És azt gondolom, hogy te édesapád is, és az enyém is nagyon büszkék most. Köszönöm szépen.
Attila, egy picit segítesz értelmezni azokat a dolgokat, amelyek elhangoztak gyakorlatilag a számuk nyelvén? Mert az egy dolog, hogy egy győztes bejön oda az interjúzónába, a vegyeszónába, és azt mondja, hogy imádok itt versenyezni, jó a hangulat, jó a körülmények, de nem csak a győztesek, hanem tényleg a kalapácsvetők sora mondja azt, hogy az egyik kedvenc helyszíne ez. A nemzetközi mezőny hogyan ítéli meg ezt az egész versenyhelyszínt, a versenyt, a körítést? Te mit tapasztalsz?
Már amennyire én meg tudom ezt mondani, vagy meg tudom ítélni belülről, most már merem mondani, hogy sok nemzetközi atlétával baráti viszonyban vagyok, és tartom a kapcsolatot. Már a hotelben, már hogy odautaztunk, azt mondták, hogy már Monakóban igazából elkezdtük azt feszegetni, hogy jó, 4 nap van a kettő között, de ide akarunk jönni, mert ez minden évben jó verseny. És ez a budapesti verseny. És akkor így valaki nem érti a társaságból, akkor nem voltál még Budapest, hát akkor most már jönnöd kell. És nyilván Attila adja a helyeket, de szerintem tudja, hogy nagy verekedés volt itt a pályák és az indulási helyekért. Én a csapattársaim közül is sokan azt mondták, jönnénk a preprogramra, mármint a verseny előtti nem hivatalos országos programra, mert jó a pálya és jó a hangulat. Mi lemegyünk reggelizni a hotelben, azt mondják, hogy jó, hát menjünk már, jöjjünk kétszer, mert jó a reggeli, jó az utazás, jó a pálya, jó az atmoszféra, és tényleg igazuk van, és nem szubjektíven beszélek, hanem én ezt tapasztalom.
Hát és ehhez te is hozzáteszel azért évről évre. Egy záró gondolatra, nem keveset így van, egy záró gondolatra talán van időnk, mikor se rád gondoltam.
Mert hogy zárni mindig nehéz. Nem, de ezt nem lehet lezárni. a nap holnap is föl kell, menni kell tovább. Itt vannak ezek a csodálatos atléták, én azt gondolom, hogy bárhogy is lesz, bárhogy is alakul majd a dolog, akik felelősek lesznek ezért az egészért, azoknak úgy a kötelessége ezekkel a versenyzőkkel minimum így, ha nem jobban bánni majd a következő esztendőkben. Ugye félúton vagyunk Los Angeles felé, én azt gondolom, hogy a Birmingham Európa-bajnokság egy nagyon jó mérföldkő lesz, egy nagyon tájékoztató, hogy hol tartunk. És hát ez a verseny is azt gondolom, hogy már egyfajta tájékoztató, hiszen ugye egy hónap van körülbelül az Európa-bajnokságig. Te is mondtad Attilának, a legjobb magyar versenyzőknek megvan már a rutinja abban, hogy kell élesíteni majd a formát. Aztán szeptember közepén is találkozunk még itt ugye 3 nap erejéig, remélem meg lesz a lehetőségünk arra, hogy minél több magyar atléta legyen, tehát ugye itt lehet kvázi alanyi jogon kvalifikálni, most Attiláig talán vannak 3-4, és még talán a világranglistáról további 4-5-6 magyar atléta is itt lehet majd a világ legjobbjai között, tehát the best of the best, ugye, hogy szól a jelmondat, tehát a legjobbak legjobbja, azért ide bekerülni azért ez nem kis dolog. Úgyhogy folytatni kell tovább, és miután az atlétika egy egyéni sportág, én azt gondolom, hogy Attiláik már pontosan tudják, hogy bárhogy is lesz, bárhogy is alakul, itt leginkább ők azok, akik a saját maguk életét, lehetőségeit és irányvonalát megszabják. Nem szabad eltérni ettől.
Ez volt már a hazafutás, én a szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönöm az egész délutáni figyelmet, nem sokára kezdődik a körkapcsolás, én búcsúzom. Búcsúzik a műsorvezető Jó András, további szép estét.
Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Labdarúgás.
A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.